Köszöntöm ezeket, szervusztok! A ma esti vendégem utoljára 2022-ben a választás hetében járt itt a csatornánál. Hát azóta nagyon fordult vele a világ, legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy csatornát váltott, miközben nagyon sokáig oszlopos tagja volt a TV2-nek. Hogy pontosan miért döntött a váltás mellett, erről eddig inkább csak el-elhintett egy-egy megjegyzést a nyilvánosság különböző felületein. Ma remélhetőleg szint val ebben a kérdésben is, de természetesen számos további kérdésem is lesz majd hozzá. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, nagy örömmel újságolom el, hogy a Partizánon folytatja a Telexen megjelent szerepjátékos gyilkosság nagy sikerű szerzőpárosának egyik tagja, Janecskó Kata, a True Crime podcast sorozatát. Ezúttal Sebestyén Csaba lesz majd az alkotótársa. Eltűntek, ez a podcast sorozatnak a címe. Hamarosan debütál a Partizánon, hogy pontosan mire számíthattok, ezzel kapcsolatban készültünk egy rövid összeállítással. Most ez következik, utána pedig Majka.
És akkor ő mondta, hogy á, anyu, nem visznek el engem, én tudok karatéjozni, de majd én jól lekaratéjozzam őket, engem nem fog bántani senki. És erre látod, mi történik.
Niki és Tamás. Két eltűnt gyerek, két megrendült család, két örökre megváltozott közösség.
Két józan észre nehezen felfogható bűnügy, amikre a rendőrség, a társadalom és a hozzátartozók máig keresik a válaszokat. Hamarosan jelentkező új True Crime podcastunk az Eltűntek rendkívül alaposan és körültekintően mutatja be Niki és Tamás történetét.
Miért történik meg valami, aminek nem lenne szabad megtörténnie? Hogyan fogadjuk el az elfogadhatatlan?
Miattam nem merik kiengedni a gyerekeket az utcára, hogy elvettem az ő gyerekeinknek a gyerekkorát.
Ki mit tesz a sebek begyógyításáért? És mi fáj jobban, a sajnálat vagy a közöny?
Ugye itt van egy képviselő úr, és az volt a válasz, hogy nem képzeli uram, hogy minden csavargó, tekergő gyereknek a szüleinek segítünk.
Olyan, mintha elkerülnének bennünket, és azért egy borzasztó érzés.
Niki és Tamás, Eltűntek.
Én Sebestyén Csaba vagyok.
Én Janecskó Kata, a szerepjátékos gyilkosság készítőitől most itt az új True Crime podcast, Eltűntek.
Hamarosan a Partizánon.
És fordulok is ma esti vendégem, ez aki nem más, mint Majka, azaz Magyaros Péter. Szervusz Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Hello, nincs mit, köszönöm, én is, hogy eljöttem. Kicsit bajban vagyok egyébként, mert megmondom őszintén, hogy annyira szeretlek itt titeket, hogy elfogadtam úgy egy meghívást, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy felhívott valaki, hogy jöjjek el a Partizánba, és hogy jól beszélgetünk, és mondtam, hogy jó, hát eljövök már, nem is. Ilyen rég voltam, 2022-ben voltam.
Képzelem, utolja. Nem is emlékszel rá?
De emlékszem, hogy azt hiszem, arra emlékszem, hogy ilyen rég volt. De hogy igen, szóval azt tudom, miről beszélgetünk, hogy bármit mondhatatok volna, akkor most itt ülnék és hebegnék, habognék, ha valami olyan dologról kéne beszélnem, amiről valójában lehet, nem is akarok.
Hát akkor mi nézzük meg, hogy akarsz válaszolni vagy sem. Amikor legutóbb voltál nálunk, akkor TV2-s voltál még, 16 év után mentél vissza, hát igazából az anyacsatornáthoz, az RTL-hez. Mindenkit ez érdekel, mi a váltás igazi oka?
Hát nagyon sok összetevője van. Nyilván annak, hogy én váltottam. Alapvetőleg szerintem a legfontosabb, ami a váltást eszközölte, az voltak olyan szálak a TV2-nél a műsor készítésben, azokban a műsorokban, amiket terveztünk készíteni, még nem értek össze a mi elképzeléseinkkel.
Munkaszervezési problémák, tartalmi problémák, vagy politikai problémák?
Tartalmi problémák azok nem voltak, azok adott volt egy műsornak a tartalma, tehát azzal nem tudtunk mit csinálni, tehát egy zsákba macskába az nincs mit nagyon. Ott maximum arról tudsz hitatkozni valakivel, hogy mondjuk nem tudom, több pénzt lehessen nyerni, vagy kevesebb legyen a versenyző. Ezt én azt gondolom, hogy a profikra bízzák, akik szerkesztik meg, a producálják az adást, azt gondolom, hogy azt ők tudják, hogy mitől lesz ez jobb. A műsor készítésével kapcsolatban voltak problémák. Nyilván nem csak nekem, hanem még a Jocinak is, aki ugye azért egy masszív része volt ennek a műsornak. Politikai problémák nem voltak, azt én mindig elmondom mindenhol, hogy olyasfajta politikai problémák nem voltak a TV2-nél az én 16 évem alatt, ami persze nyilván nem tudom pontosan, hogy mennyi az az éra, amit már lehet mondjuk fideszes tévéként emlegetni, ha erre hivatkozunk az elmúlt időszakban.
Így hivatkozol rá?
Én nem így hivatkozom rá, de nyilvánvalóan azt nem lehet elvonni tőle, hogy gyakorlatilag azért látjuk azt, hogy melyik irányba húz, látjuk azt, hogy mik ott a hírek, és gyakorlatilag mi ennek a részesei voltunk valamilyen szinten. Nagyon sokszor kaptuk meg ezt, hogy eznek mi az arcai vagyunk, még hogyha ebben nem is veszünk részt, akkor attól függetlenül még a jelenlétünkkel mi legitimizáljuk ezt az egész dolgot.
Ki finanszíroz, aztán az egy fontos kérdés még.
Abszolút egy fontos kérdés, bár nyilvánvalóan az vannak kétségeim afelől, hogy a világ bármelyik nagy tévécsatornájál ki az, akik finanszíroznak, és hogy miért. Talán egy kicsit átláthatatlanabb rendszerben, és azt gondolom, hogy talán egy kicsit, jobb közgazdasági helyzetben, mint például némelyik közép-európai vagy közép-kelet-európai országban, köztük be a miénkben is, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nekem soha nem volt semmilyen politikai problémám a TV2-ben. Ezt itt már mondtam egyébként egy párszor, de sose kellett arról beszélnem, hogy én hova tartozom, hogy mit mondjak, hogy miért kell mondanom. Ezzel nekem sose volt semmilyen problémám.
De valami módon mégis, mint hogyha arra utalnál, hogy kicsit azért ponton többet vitt, mint amit adott a TV2, mint hogyha azt mondanád, vagy lehet, hogy belebeszélem, akkor nyugodtan utasíts vissza, hogy mint hogyha legitimizáltátok volna.
Nem beszéled bele, azért nem beszéled bele, mert nyilván más az, amikor én tudom, hogy mi történik egy ilyen csatornánál a gyakorlatban, és más az, amikor valakinek, mint ide, neked is, és más olyan embereknek, akiknek borzalmas prekoncepciói vannak egy ilyen csatornánál folytatott munkával kapcsolatban arról, hogy ott egyáltalán mi zajlik, hogy ő mit gondol róla. És mivel a legtöbb ember, tehát több ember van, aki nem dolgozik ott, és véleménye van róla, mint az, aki ott dolgozik, és tudja, hogy mi történik ott valójában. Ezért én azt gondolom, hogy nyilván bizonyos helyzetekben ez magyarázatra szorul. Tehát, és a miénk az egy olyan helyzet volt, amikor vannak olyan emberek, akiknek az utolsó utáni érvük, amikor már nem tudtak valamivel engem megbántani, vagy bántani, vagy érvet felhozni az én jelenlétemre a médiában, vagy belém akartak rúgni, akkor az utolsó utáni érvek között szerepelt az, hogy de te ott dolgozol a TV2-nél, és hogy a Fidesz embere vagy, megmondó embere vagy, és hogy mindent csak azért csinálsz, és hogy innen kapod a pénzt. És
ezt téged irítál, visszatérőd irítál, ezt minden interjúban elmondod igazából, hogy ez mennyire bántó és méltánytalan.
Ez azért méltánytalan, mert tudom, hogy semmi olyan dolog nem történt az én életemben, ami miatt azt mondhatnák, hogy én a Fidesznek lennék az embere. Vagy
szerintem ez a vád, bocs, mert egyébként visszatérve az előző kritikádra, mert nekem nincsen prekoncepcióm, tehát nyilvánvaló az, hogy az RTL-ben is bizonyos típusú geopolitikai érdekek megjelenhetnek, ezt láttuk például a reklámadónál, amikor ugye Angela Merkel idejött, és csodák csodája, eltörölték a reklámadót. Ugyanígy a TV2-n azért pontosan lehet látni azt, hogy a finanszírozó kör honnan tevődik össze. Én ettől még nem gondolom azt, hogy aki a TV2-n dolgozik, mindegyike kőfideszes lenne, és aki az RTL-en dolgozik, mindegyike kőellenzéki lenne. Ennél valószínűleg összetettem a képlet, csak azt mondom, hogy mindkét tévé
van. Nem így látjám sok ember, tehát azért, mert te objektíven tudsz gondolkodni, meg azért a te, nem vagy szűklátókörű csávó, tehát látod, hogy mi történik a világban, és látod, hogy mi történik a médiában, találkozol emberekkel, többek között velem is, olyanokkal, akik dolgoztak a TV2-nél, dolgoznak az RTL-nél, dolgoznak más csatornáknál, te tudod, hogy ez a dolog nem úgy néz ki, hogy feketén és fehéren. De azért az országnak a nagy része, aki mondjuk nem a Fidesz tábort erősíti, ha lehet így mondani, azoknál a TV2 az egy olyan felület, amire mindig rá lehet húzni azt, hogy ez egy fideszes bagás. És
mert az egy alapvető különbség szerintem, hogy az RTL híradót biztos lehet kritizálni sok minden miatt, de az, hogy objektívebb, kiegyensúlyozottabb, pártatlanabb, mint a TV2 híradója, azért ezt gondolom, te is, mint mondjuk ennek a tévének, vagy a másik tévének részben dolgozója, részben pedig fogyasztója, látod.
Ez kétségtelen.
Az érdekel alapvetően, hogy úgy nyilatkoztál a sztorinak szeptember végén, a lényeges döntést nem azután hoztam meg, hogy megkaptam az ajánlatot az RTL-től, hanem azután, miután a TV2-nél történt egy-két dolog, nem fogom részleteiben feltárni, legyen elég annyi, hogy megkönnyítették a döntésünket Pápai Jocival. Mi az, ami pontosan történt?
Igazából az, hogy mi történt pontosan, azt azért fenntartom magamnak, hogy nem szeretném a részleteiben elárulni. Mondjuk inkább azt, hogy volt ott egy-két olyan kollega, akivel nem értettünk egyet a műsor készítés folyamatáról, és ez már a sokadik olyan helyzet volt, amikor nem tudtunk zöldágra vergődni ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy néz ki egy televíziós felvétel. Sem anyagiakban, sem műsor timingban, semmiben, és azt gyakorlatilag ezt megelégeltük, és azt mondtuk, hogy hát ebből mi akkor ki szeretnénk lépni.
Ez erre igen? Híresen kényes, hogy ugye a munkaidőnek a
arra is igen.
keretekben tartása.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy egy szórakoztató televízió műsort gyártani nem lehet 10 óránál többet egy nap alatt leforgatni, mert ha valaki egy olyan pozícióban, mint akár én is, azt várják tőle, hogy egy ilyen műsorban összeszedett, vicces, humoros, nem tudom, jól koncentrálni tudó, fókuszált ember legyen, akkor ez 10 óra után ez nem létezik ez a dolog. Tehát, hogy akkor pedig reszeljük a fost, ha lehet így mondani, és gyártjuk sok pénzért túlórába azt a műsort, aminek egyébként nem lesz jó a tartalma, mert hogy nem lesz jó az ember, akire próbálják ezt az egészet ráerőltetni. Szóval nekem azért vannak igen ilyen igényeim, meg elvárásaim. Sajnos Magyarországon nincs ennek szakszervezete, ezt nagyon-nagyon-nagyon bánom.
Milyen szakszervezet?
Hát konkrétan olyan, hogy például külföldön mondjuk egy filmforgatásnál a Will Smithnek nem is kell arról beszélgetnie senkivel, hogy az 12 óránál tovább tartson. Vagy hogy egy...
Ki akadályoz meg abban, hogy alapíts egyet?
Marci.
Most őszintén.
Augusztusban 14 bulim volt, vagy 15 szint, tehát azzal akarok foglalkozni, hogy ilyen szakszervezeteket alapítok, hát ez az életemet megölni ez, hogy én az a...
Ha jól értem, jobb munkakörülményeket szeretnél.
Hát igen, de ez...
Tisztességes fizetés, mondjuk felteszem, hogy azért éhen eddig sem halt el.
Nem, várj, a tisztességes fizetés az nem, az egy másik része volt, nem feltétlenül velem volt a probléma ezzel kapcsolatban, de hogy...
Most a munkatársaidról beszélsz? A további stábtagokról beszélsz itt most?
Hát nevezhetjük akár azoknak is, igen. De hogy nem is, ebben nem szeretnék belemenni, mert ez már az anyagi része, ami meg abszolút nem tartozik senkire, de hogy alapjában véve ez nem az én feladatköröm, tehát ezt nem nekem kell megoldani. Tehát én azt gondolom, hogy erre vannak olyan emberek, mint külföldön is, akik ezt képviselik, és képviselnek engem is akkor, amikor azt mondják, hogy tehát külföldön egy munkavállalónak nem éri meg 12 óránál tovább forgatni az emberekkel, mert akkor a túlóra pénz fizet ki azoknak az embereknek, akik ott dolgoznak, hogy abból simán össze tud hozni egy másik napot. Persze. Tehát nem is kockáztatják meg azt. Tehát ott nincs az, hogy a Jimmy-s csávó a kamerával 12 óra után ott áll, és még fogja a Jimmy-t, mert arra van egy szabvány, egy törvény, miszerint a szakszervezet kötelező, az 2 óránként le kell venni a csávóról.
De ha lenne tévés szakszervezet, belépnél?
Abba be, abszolút.
Vállalnád azt is akár, hogy a bevételed, a béred...
Hogyne!
5%-át mondjuk...
Hogyne! Hát persze, hát ez nem kérdés.
Vigyázz, Péter, mert ezt most azért fogják hallani néhányan, lehet, hogy esetleg vérszemet kapnak.
Hát, hogyha ezt egy olyan ember alapítja, olyan ember operálja, aki gyakorlatilag ezért, énnek nagyon szívesen a pártján vagyok.
De ki tudod, hogy kezdeményezni szerint? Tehát, ha nem ti televíziós műsor.
Itt vagyok, tessék, akkor ez egy felhívás azoknak az embereknek, akik ez értenek, idejük van rá, és egyébként ezt el akarják vállalni. Ezért nagyon sok ember van az ismeretségi körömben, aki nagyon sokszor akarta már megreformálni bizonyos szakágait a showbiznisznek, és gyakorlatilag azon kívül, hogy az idegrendszerük rámegy, és az összes idejük azon kívül nem nagyon jutottak előre. Azért ez a Magyarország elég ingoványos talaj szerintem ebből a szempontból.
Van olyan kollégát, akit tudsz emelni ilyen szempontból, aki erőteljes áldozata volt az érdekvédelemnek?
Hát például Lányi Lalát akár, a kozmixos Lányi Lalát, aki az Artisiusnál gyakorlatilag hosszú éveken keresztül spiccerúgdosta az ajtót, hogy igenis mondják meg, és adják ki, és tegyék rendbe, és hogy rakjuk rendbe, és képviselem, és szegény előbb-utóbb is azt mondta, hogy...
És ismerve a generációt, ismerve a televíziós szakmai szinteret, te el tudod képzelni, hogy kialakítható az a típusú fegyelmezettség és szolidaritás vállalás, hogy mondjuk aki nem szakszervezeti tag, az nem vállalhat munkát mondjuk tévénél?
Hát azért egy szakszervezeti tagnak is vannak kötelezettségei. Igen. Tehát, hogy ő például nem tudja felrúgni azt a szabályt, ő önkényesen nem dönthet arról, hogy már pedig én többet forgatok, akkor ha nekem jobb pénzt ígér a tévé, mert én itt maradok, vagy a film, vagy bármelyik olyan ipar, amelyik képviseli ezt a fajta munkakört. Tehát, hogy nyilvánvaló, aki ide belép, az vállal egyfajta felelősséget. Én azt gondolom, hogy itt a szabadúszókkal lenne igazából a probléma, akik nem akarnak 5%-ot adni mondjuk a pénzükből, ellenben sokkal olcsóbban megcsinálják azt a melót.
Mint a szinkronál, ezt láttuk például.
Én, mint a szinkronál, vagy akár ez igaz, megnézed a közösségi médiában megbújt reklámtevékenységre is, tehát az influencerek, akik elértek egy bizonyos bázist, azok sokkal könnyebben és kevesebb pénzért, és sokkal primitívebb tartalomért tudnak promotálni bizonyos termékeket, mint mondjuk egy olyan típusú karakter, akinek mondjuk több évtizede van abban, hogy jelen van mondjuk a zeneiparban, vagy a televíziózásban, vagy akár a showbizniszben, és aki nem vállal el mondjuk mindent lépten nyomon. Tehát, hogy azért, és egyébként a, mondjuk a reklámozók szempontjából itt jön a másik kérdés, hogy mennyire megfogható az, hogy mire van szükség, hogy én hova pozícionálom ezt a terméket. Hogy vagy odadom esetleg egy olyan embernek, aki mondjuk több évtizede van jelen, és az ő jelenléte az én termékemnek a rangját emeli, ezért kifizetek neki egy több összeget, mint mondjuk egy kisebb influencernek, aki viszont elérésben nagyon jó.
Hát igen.
És akkor utána lehet, hogy többen tudnak a termékről, és akkor lehet, hogy még akár többen is veszik meg, de máshova pozícionálják a termékemet. Ez már mind marketing, ebben én már nagyon hülye vagyok.
Tehát, és valószínűleg nagyon nézek ezeket a különböző szintereket egy szakszervezettel lesz.
Ja persze, ezt szerintem lehetetlen.
A kerülő út, mindegy. A Partizánban van már üzemi Tamács, én nagyon remélem, egyszer lesz majd szakszervezet is, majd jelent.
Tényleg?
Nekem ez egy nagy álmom lenne, hogy megcsinálják a dolgozók, de hát azt nem csinálja meg a főnökség.
Ez igaz.
Innen is.
Igen. Akkor te is egy felhívás. Akkor te is egy felhívás.
Én is egy felhívást fogalmaztam meg. Éltem az általad biztosított inspirációval.
Jó.
Az RTL-el kapcsolatban viszont korábban úgy nyilatkoztál, hogy viszont ott is van egy-két-három ember, aki miatt nem szerettél volna oda menni, és adja magát a kérdés, hogy ott a nagy váltás az volt, hogy Herman Pierre a korábbi hát kreatív atya úristen a TV-k, az RTL-en belül, ő távozott az RTL-től. Ő segítette az ő távozása azt, hogy te visszamenj az RTL-hez?
Igen, bár soha nem beszéltem, és nem neveztem meg a Pierre-t.
Nem, valóban ugyanis, ez a mi következtetésünk volt.
Tehát, hogy nyilván nem is, abszolút nem akarom megbántani a Herman Pierre-t, mert azt gondolom, hogy a Herman Pierre egy nagyon jó szakember, tehát nagyon sok olyan dolgot csinált az elmúlt két évtizedben, vagy lassan háromban, amióta tevékenykedett a showbizniszben, olyan műsorok részesei volt, és olyan műsorok kitalálója, és gyakorlatilag mozgatórugója agya volt, ami kultműsorokké váltak az RTL-en. Tehát én nem akarom őt bántani. Az egy dolog, hogy nekem voltak olyan emlékeim vele, ami nem feltétlenül jó, és azért nem szerettem volna kétszer ugyanabban a hibába beleesni, vagy esetleg háromszor, és ezért nem szerettem volna mondjuk addig visszamenni az RTL-hez dolgozni, mondjuk amíg ő is abba a pozícióba volt, aki engem delegált, hogyha a műsorról volt szó.
Ennek van olyan szakmai dimenziója, ami megosztható a nyilvánossággal?
Most konkrétumra vagy kíváncsi?
Igen.
Hát, igazából az első sérelmünk az valamikor, nem tudom, amikor először eljöttem az RTL-től, valamikor 2005 tájékán lehetett, és gyakorlatilag az, akkor volt egy műsor, amiben nem értettünk egyet, akkor indult a Kult TV, akkor indult a sok más csatorna az RTL-en, és igazából én nem is nagyon méláztam azon, hogy nekem milyen műsorom, mert fiatal voltam, akkor sikeres voltam, semmi nem érdekelt a csajozásom, meg azon kívül, hogy menjek bulizni, meg jól érzem magam, meg el tudjam költeni ezt a kevés pénzt, amit kerestem. Szóval nem foglalkoztam ezzel, azonban azt nem jó viseltem már akkoriban se, hogyha valaki mondott valamit, és azt nem tartotta be. És a Pierre akár lehet, hogy vagy önhibáján kívül, de egy ilyen nagy forgatásoknál volt egyszer-kétszer olyan dolog, amit nem tartott be mondjuk, és én sérelmeztem, vagy az a baj, olyan konkrétumot nem is akarok, és talán nem is tudok már mondani, ami sok más embert ne érintene, és ne kevernék bele sok más olyan nevet most itt hirtelen, akit nem akarok, amit fel tudnék hozni példának, de hogy igen, egyszerűen én azt gondolom, hogyha valaki egy olyan pozícióba kerül egy televíziónál, egy kereskedelmi televíziónál, de akár ezt kivetíthetjük az egész showbizniszre is, ha valaki egy olyan pozícióba kerül, ahol megmondó és vezető beosztás, megmondó ember is vezető beosztásban van, akkor előbb-utóbb szerintem valahogy önhibáján kívül is belekeveredik olyan szituációba, ahol valakinek fájdalmat fog okozni, vagy valakinek csalódást fog okozni, azért, hogy a kisebbik rossz történjen meg.
A döntéshozó hatalmat gyakorol.
És ez nem feltétlenül jó, mindenkinek ezt tudjuk. És azt, hogy az, aki épp annak az elszenvedője, az hogy éli meg, vagy milyen emlékei vannak, az már egy másik dolog. Én az elszenvedője voltam, olyan emlékeim voltak ezzel kapcsolatban, és ez igaz a TV2-es távozásomra is, amit nem szerettem volna még egyszer megélni, és azt mondtam, hogy én inkább akkor ebből nem kérek. És aztán, amikor a Pierre elment az RTL-től reggel, nem tudom, 9-kor, akkor délután 4 órakor csörgött a telefonom, és azt kérdezték, hogy lenne kedvem, mégiscsak.
7 óra sem telt el gyakorlatilag a két esemény között?
Hát gyakorlatilag igen.
Tehát ennyire tudatában volt az RTL-es vezetőség annak, hogy lehet, hogy a Pierre távozásával megnyílik egy lehetőség a te visszacsábításodra?
Hát most én azért annyira nem titkoltam ezt az RTL-nél, amikor tárgyaltam velük, hogy nekem nagyon sokszor a végső döntés, hogy nem, az azt hozta meg, hogy tudtam, hogy még a Pierre is ott van, és gyakorlatilag nem biztos, hogy mi jól jönnénk ki egymással. És egyébként az a furcsa, hogy a Pierre-rel viszont nem vagyok semmilyen rossz viszonyban. Tehát akkor se voltam, tehát találkozunk, kezet fogunk, szia, hogy vagy minden. Annyi, hogy a közös meló szerintem azt úgy mind a kettőnknek így, vagy inkább nekem, inkább én azt mondtam, hogy nem szeretnék, mert azt nem jó viselem, ha valaki esetleg nem tartja be felém tett ígéretét.
De ezt meg is fogalmazod, amikor ugye Kolosi Péterre meséltet, hogy többször is volt ilyen tárgyalás.
Persze, sokszor.
Hogy ez egy feltételed lenne mondjuk a visszajövetel kapcsán?
Hogy ő elmenjen?
Hát, hogy ne dolgozzatok együtt.
Ja, hát de azt nem lehet kikerülni. Hát ő volt az RTL-nek az egyik legnagyobb embere. Tehát, hogy minden műsor majdnem alá tartozott, mint fő producer, tehát ezt nem lehet elkerülni. Tehát én tudtam, hogy amikor ha visszamegyek, akkor ezt a békát le kéne nyelnem. És hát nyilvánvalóan ezért nem mentem vissza, ez volt az egyik oka. Persze sok más oka is volt, de ez volt az egyik oka. És aztán, amikor ez változott, akkor én is azt gondoltam, hogy változunk. Én sem akarok egész életemben haragot tartani, ráadásul pont a Kolosi Péterrel beszéltük, hogy ami elválásunk, amikor én eltöltem az RTL-től, annak idején 2005-ben talán, most ezt sem tudom pontosan, hogy mikor, de szerintem akkor 2005-2006 tájékán, akkor még azért legyünk őszinték, tehát azért majdnem 20 éve fiatalabbak voltunk mind a ketten. Tehát azért mind a ketten azt gondoltuk, hogy mi vagyunk a rókák a tyúkolban, és akkor gyakorlatilag meg kell mutatnunk, hogy ki a legnagyobb Jani a városban, és azért nehezebben engedtünk. Most már azért egész más. Tehát az ő is sokkal konszolidáltabb ember, ha sokkal átgondoltabb a döntést hoz, azért én is szerintem rengeteget változtam, rájöttem, hogy abszolút nem vagyok róka, főleg nem a tyúkolban, és senkinek nem akarom megmutatni, hogy mekkora Jani vagyok, szóval gyakorlatilag sok minden változott ahhoz, hogy ezután később olyan irányba terelődjön, hogy én mégiscsak visszamegyek az RTL-hez.
És arról mit gondolsz, hogy azért a Herman Pierre mégiscsak a kreatív atyaúristenek egyike volt az RTL-en, gyakorlatilag neki köszönhető, vagy ő okolható megítélés kérdése azért, hogy az RTL igazából milyen lett, ő annak a felépítésében meghatározó szerepet játszott, és gyakorlatilag ugye 20 év után úgy megy el onnan, hogy most nagyon nagy kérdés egyébként, hogy az ő karrierje milyen irányt fog majd venni. Én tudom, hogy ő most próbálkozik sorozatkészítéssel, filmkészítéssel, tehát valamilyen módon egy új kreatív produceri munka vagy karrier elindításával. Meglátjuk, hogy ez milyen sikereket fog majd hozni. De számodra egy ilyen sztori inkább ijesztő, inkább inspiráló. Szóval mit mond ez el neked a magyar showbiznisz működéséről?
Hát gyakorlatilag szerintem csak annyit, hogy ez egy ingoványos talaj. Tehát bármeddig dolgozhatsz bárhol, hogyha véletlenül elkezd fújni a szél rossz irányba, akkor neked váltanod kell, tehát is tudnod kell azt, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen lehetetlen küldetés, amire azért, hogyha sokáig dolgozol egy televízióban, főleg egy olyan közegben, ahol nem te vagy a döntéshozó, a legfőbb döntéshozó, akkor azért számítanod kell arra, hogy ott egyszer az véget ért. Tehát nem szabad nagyon beleszeretni ebbe a dologba. És szerintem egyébként, hogyha sokat dolgozol egy televíziós közegben, a kereskedelmi tévében, azért 23 év alatt rengeteg olyan dolog történt a televíziós közegben konkrétan, hogy én azért egyre jobban ábrándultam ki ebből, mind a mellett, hogy maga a televíziózás, ez a fajta televíziózás, a szórakoztató része a televíziózásnak, egy forgatás, a stábba való majomkodás, ökörködés, azért az egy vicces része, és ez egy szórakoztató része. Csak rengeteg olyan kis impulzus ér közben, ami miatt azt gondolod, hogy nem biztos, hogy nekem erre szükségem van. És akkor ilyenkor jön az, hogy győződ meg magad, vagy hogy győznek meg magad téged azok az emberek, akik azt akarják, hogy te vezesd a műsorokat. Ilyenkor lehet anyagilag hatni rád, hogy sok pénzt ígérnek, és azt mondják, hogy akkor gyere és csináld meg ezt, vagy ilyenkor lehet megígérni más műsort, amit mondjuk esetleg, ha ezt megcsinálod, megcsinálod azt is, satara, tehát ez már rengeteg dolog van, és az ember így beleszorul egyébként ebbe. És egyébként hozzáteszem, szerintem a legveszélyesebb ebben az egészben az, hogyha értesz hozzá, és beleragadsz ebbe a közegbe, és rájössz, hogy valójában mi a fasz csinálnék ezen kívül, ha ez nem lenne? Tehát, hogy mi lenne?
Mikor csapott meg először ez a felismerés?
Hát ez szerintem, azért ez már egy 10-12 éve megcsapott. Hogy azért valójában én úgy...
Hogy kényelmes, jó élet, jó vagy benne ráadásul.
Hogy szeretem ezt az egészet, amikor mondjuk az első nagy duettet vezettük a Liptai Klaudiával 2010 vagy 11 környékén, nem is tudom pontosan, hogy mikor, akkor azért ugye a televíziók is képbe raktak engem, hogy azért erre a csávóra rá lehet bízni üzembiztosan egy élőműsort, van humora, meg tud szólalni, gyakorlatilag pont megfelel minden egyes olyan kritériumnak, ami mondjuk A-csoportos műsorvezetője lehet kinevelni. Akkor még egyébként az én személyiségem, jelenlétem, inkább előtte, de akkoriban az nem picit konszolidálódott, akkor született nem kés, sokkal később Marci fiam, és akkor azért már én egy nyugodtabb csávó voltam, mit tudom én, 30 évesen, 31-2 évesen. De azért előtte a televíziók azért kicsit óckodtak tőlem, mert lehet, hogy a képességeim jók voltak, de például összehasonlíthatatlan karakter voltam egy Balázshoz képest, aki azért ránézésre, viselkedésre, jellemre, attitűdre, akár még intellektualitás szintjén is sokkal, de sokkal megbízhatóbb álláspontnak tűnt egy kereskedelmi televízió részéről, mint ha mondjuk engem választnak. Persze nyilván az egyik egy afroamerikai lepcses szájú nő, a másik meg egy angol fehér kisasszony időnként, de hogy, tehát nagy különbség van köztünk, de ettől függetlenül még...
Nem tudom, mi a jobb, amikor dicsérsz, vagy amikor mindkettőt elteti magának, azt hiszem, a Balázs.
Igen, de hogy azért tudod, amikor választani kell bizonyos műsorokra, ez az egyik jó, erre nem jó a másik. Viszont erre a másik tökéletes, erre az egyik nem jó. Tehát is sokféle műsor készül. De ha választani kell, akkor én azt gondolom, hogy a Balázs féle karaktert, ahogy egyébként történt is például az RTL-nél, amikor mi egyszer indultunk Balázsra nagyjából, akkor a Balázs volt az, akire azt mondták, hogy akkor mi belőle csinálunk azt, akit csinálunk.
Tavaly áprilisban a Telexnek adtál egy interjút, és abban úgy fogalmaztál el, erre, mert utaltam egy korábbi ponton, hogy a munkaórák kötöttsége az neked egy nagyon-nagyon fontos szempontod, és például azért sem tudnál elmenni vissza az RTL-hez, mert az X-faktor kapcsán ezt egyszerűen nem lehet feltételként megszabni.
Így van.
Te lettél rugalmasabb ebben, és idomultál egy lazább gyártási menetrendhez, vagy pedig az X-faktort alakították át azért, hogy te mentorként most ott ülhess?
Nem tudom, hogy a szerződésem részleteiről mit árulhatok el egyébként, de ezt nem hiszem, hogy egy olyan dolog lenne, ami szégyelni való lenne. Sőt, én nagyon büszke vagyok, és szerintem minden egyes kollégám, aki ott dolgozott, legyen az operatőr, szerkesztő vagy szereplő, hogy hozzám alkalmazkodtak. És szerintem ez egy nagyon nagy előrelépés a televíziózásban.
Ferre, bocsáss meg, tehát az a történet, hogy te megjelentél most az X-faktorban, és emiatt egy, nem tudom, 8 órás, 10 órás, 12 órás gyártási napra állt át a formátum a korábbi, hát felteszem 15-16 órás működésről?
Igen. Ami szerintem egyébként az lett volna egészséges, de igen. Igen.
Hát akkor te valószínűleg egy hőse vagy ennek a stábnak.
Hát ez most attól függ, hogy honnan nézzük, van egy olyan operatőr kollégám, aki egyébként részegen egyszer odajött hozzám valamelyik fesztiválon, de szintén dolgozott, és mondta, hogy maradhatnánk még azért tovább, Petike, a túlórapészt nem lenne baj, ha kifizetnék. És akkor mondtam, hogy bazd meg, semmi nem jó. Tehát az se jó, hogyha hamarabb az megyünk, hogyha később maradunk. De egyébként az TV2-n is jó volt egyébként, szerették a rendezők, meg szerette a stáb, hogyha velem dolgoztak együtt, mert tudták, hogy vége van ott a napnak nagyjából.
De ez egy fontos konfliktus viszont, amire viccesen utaltál, hogyha viszont alacsony az alapbére a stábtagoknak, és mikor a plusz órákból van kiszámolva úgy, és ezzel vannak érdekeltét, vagy akarjatok túlórázni, mert azzal lehet egy normálisabb bért megszerezni, akkor ott lehetne kárvalótja is ennek a döntésnek.
Itt jön kép, amiről beszéltünk, kell a szakszervezet, hogy ez ne is legyen kérdés, se az alapbér, se a túlóra.
Akkor kérdésként teszem föl, alapvetően neheztenek szerinted rád, vagy örülnek annak, hogy most egy kiszámíthatóbb munkateher vár rájuk az X-faktor forgatásai?
Hát erről nem készítettem közvéleményt.
Hát az érzékeleti a stáb, hogy viszonyul hozzá.
Én eddig nem hiszem, hogy volt olyan stáb az elmúlt 22 év alatt a televíziósban, akivel rosszba lettem volna. Tehát én mindenkit nagyon szeretek, mindenkivel nagyon jóba vagyok. Én egy, de ezt nem is tudom elképzelni azt, hogy milyen műsorvezető. Van rá például Magyarországon sajnos, aki nagyon rosszban van a közegével, szerkesztőivel, operatőrökkel, akik itt állnak, ülnek, füledre beszélnek, de én azért ezt nem tudnám csinálni. Akkor nem is tudnék dolgozni ebbe a közegbe. Szerintem az egy kell egy szerintem olyan fajta attitűd, amit én nem hiszem, hogy tudnék képviselni. Szóval én azt igen, mondhatom, hogy szeretnek, most ez nem egy olyan nagy... Én szeretem őket, én nagyon szeretem az összes olyan kollégámat, aki ott dolgozik. És egyébként sokszor nem is nagyon változik, tudod, az egy átjárás van a két tévék között, operatőröknél, szerkesztőknél, műsorkészítőknél. Van az a mag, aki a tévét is képviseli, nem csak a produkciót, azok nyilván, azok fixek.
Állandó,
így van. És akkor amellett a műsorkészítők, akik operálnak, akik vágnak, akik azok azért sok produkcióba bedolgoznak ide is, oda is.
Ugyanebben a Telexes interjúban úgy fogalmaztál, ha az elmúlt negyed évet nézzük, akkor siralmas a nézettség az RTL-nek, és hozzátetted, hogy szerinted az akkori legutolsó X-faktor sem volt már sikeres. Miért fogadtad el mégis akkor a felkérést, hogy menjél át?
Hát, hogy sikeres legyen, Marci. Nem. Hát gyakorlatilag Ja, bocsánat, arról nem beszéltünk még, hogy azért nagyon fontos volt a váltás szempontjából, ez az első kérdésed volt, megbeszéltük itt a személyes sérelmeket és minden mást, de meg az anyagi dolgokat is, amire nem feltétlenül válaszoltam pontosan, de hogy azért egy dologról nem beszéltünk, arról, hogy szerettem volna abból a meglévő közegből, amiben mozogtam rutinosan, már-már túl kényelmesen kilépni, és csinálni valami olyan dolgot, amit eddig nem csináltam. Vagy megváltoztatni akár a munkahelyemnek a helyrajzi számát is, és már az is egy nagy erőlerépés lenne. És azért ez egy fontos dolog volt a döntésem szempontjából. Tehát az, hogy én 16 éven keresztül kényelmesen ültem a TV2-ben, és egy bevett műsor struktúra, egy felvételi rend szerint tudtam az életemet, hogy évelején van egy felvétel, ami mondjuk egy 2-3 hét, egy televíziós műsor, az mindegy, hogy mi, hogy legyen a neve Zsákba macska, vagy Bezár a bazár, vagy bármi. Tudtam, hogy az lemegy, akkor utána én béké hagynak nyár elején leforgatok egy Sztárban Sztárt mondjuk, lemegy belőle X adás, és év végén pedig szeptembertől vagy októbertől beülök egy élő műsorban minden héten, vasárnap, vagy szombaton, vagy amikor van, és gyakorlatilag év végéig, december közepéig, nekem ez az elfoglaltságom. Ez így telt az elmúlt nem tudom hány évem. Tehát szerintem ez
tehát a nagyon veszélyes. Volt eleged.
Igen,
de
igen.
Ehhez képest most is valami ilyesmi vár rá, tehát most is egyébként élő adások lesznek, felteszem, amint elindul az X-faktornak.
Abszolút.
Az élő döntője.
Abszolút. Azon a Verebély Marci, aki a X-faktornak a fő atya istene, gyakorlatilag amikor engem megkeresett és leültem vele beszélgetni arról, akkor is sok olyan dolgot támasztott elvárásnak felém, ami egy kihívás lehet az én karakteremnek is ennyi év után. Tehát akár ha azokat az embereket nézzük, akikkel foglalkozni kell, mondjuk az X-faktorban. És ez tetszett. Ugyanis azt én kénytelen vagyok magamnak is bevallani, hogy nagyon kényelmes életem van. Nagyon. És ez néha időnként hatással van a kreativitásomra. Tehát én nem hiszem, hogy az életkor előre haladtával az ember nagyon sokkal kreatívabb lenne, ha ez még hátrányosan hozzájön az is, hogy egy nagyon kényelmes életet él, jó pénzért dolgozik, rendben van minden, nem kell izgulnom, hogy mennyien jönnek el a koncertre, hogy mennyien vannak ott hosszú-hosszú évek óta. Ezt tudod, milyen nagy felismerés? Most voltunk valahol nyáron, ahol kevesebben voltak, mert mindegy, volt aznap valami fesztivál még a környéken, és mondjuk egy 6000-es helyszínen nem voltak, csak 4000-en, nem volt teltház. És a nyáron érkezik meg az a felismerés, hogy uha, hogy milyen rég volt ilyen, hogy ha legyünk valahova, akkor ott nincsen full őrület. És amikor belekerülsz egy ilyen mókuskerékbe, szerintem az hatással van a kreatív énedre, és ez nagyon...
Várj, bocsáss meg, hogyha ez így van, akkor miért egy másik kereskedelmi televízióra váltottál? Tehát, hogy bocs, nyilvánvalóan jól élsz, nyilvánvalóan van akkora mozgástered, hogyha te szerettél valamikor YouTube-on indítani egy teljesen saját formátumot. Itt azért alapvetően mégis a Kalandrafal, az egyik műsorod, a másik az X-faktor, mindkettőről beszélünk majd hamarosan, de hogy ezek kb. Azért mégiscsak az a lágé, amit eddig is csináltál, jó vagy benne, kb. Azt hiszem, hogy ugyanolyan kreatív kihívások érhetnek, mint korábban. Lehet, hogy van egy kicsike eltérés, de azért nem olyan nagyon nagy.
Így van. Pontosan jól látod, ilyenkor jön mindent összevetve az, és abszolút nem titkolta, hogy leülünk, és valakinek, ahogy az előbb mondtam, meg kell győzni arról, hogy engem ez megcsinál, hogy én ezt megcsináljam. És ilyenkor feljönnek pro és kontra érvek az én lelkemben, és akkor ilyenkor lehet, hogy azt mondom, hogy akkor még van ebben nekem 2-3 éven mondjuk, és akkor szeretném azt csinálni, amihez azt gondolom, hogy értek is, és azt gondolom, hogy anyagilag is megéri. Azt gondolom, hogy ez bőven belefér, és nagyon sokszor eszembe jut az a film a ilyen döntéseknél egyébként, amiben hogy hívják azt a színészt, bocsánat, a Jennifer Anistonnal játszott, azt hiszem benne, egy újságíró volt, és ilyen helyi, lokális hát nyilvánvaló Chicago, tehát ilyen helyi, lokális, az több, majdnem 100 000 embernek szóló labban írt valami helyi cikkeket, és a legjobb barátja pedig egy haditudósító volt, és neki is az volt az álma, hogy az legyen, és akkor Jennifer Anistonnal összejönnek, és akkor születnek a gyerekeik meg, és beleragad ebbe a közegbe, és egy ilyen burnoutja van a csávónak, hogy itt maradt a gyerekek, a síró gyerek, ül a ház előtt a kocsiba, és a síró gyerekek bent, és már megint beeltelt egy nap, és megint megírta ezt a szokásos, lokális cikket az újságban, és hogy alig akar bemenni, mert hogy úristen, most megint egy ugyanolyan nap, mint a többi, és akkor a film végére valahogy kikerekedik az a Lukóven, nem, valamilyen óvel, hogy hívják az a szőke hajú srácok, szőke osz, szőke.
Már keresek a szerkesztők,
hogy befolyásolják. Jó, na és a lényeg az, hogy, és a film végére kikerekedik az, hogy valójában nagyon sokszor van az, hogy rosszul döntünk az életben, mert többet akarunk szedni abból a levesből, mint amennyit megbírunk edni. És hogyha mi egy dolgot nagyon jól csinálunk, akkor, akkor az egy áldás, még hogyha néha unalmas is. Tehát, hogy és akkor ugye ott ül a kis, ez egy ilyen paralelül a két bocsánat, kis ördög.
De szeretném érteni, tehát te most az van, hogy még akarsz merni a levesből, mert raktározol későbre, vagy arról van szó alapvetően, hogy a kényelem döntött.
Ja nem, is, ez minden. Tehát tudom azt, hogy jó vagyok ezekben a műsorokban, tudom mi a rendje ezeknek a műsoroknak, és van, amikor vívódik a két énem, hónapról hónapra, hétről hétre változik az álláspontja, és azt gondolom, hogy figyelj, ezt megcsinálom, jó pénzt kínálnak érte, jó vagyok benne, szeretnek a nézők ebben, jól megy tőle, jobban megy tőle a koncert, jó, ezt megcsinálom. Igen, és akkor jön a jobb oldalom a kis ördög. Petike, nagyon rég mást akarsz csinálni.
De mi? Pont ez nagyon fontos kérdés. Hát ez... A péntek esti Partizánban voltál legelőször a vendégem, akkor azt az interjút úgy zártuk, hogy azt mondtad, hogy te egy kis játékfilmen dolgozol.
Igen, igen.
Ugyanis talán az Anger Zsoltot mondtad, hogy fog benne játszani.
Anger Zsolt, Nagy Zsolt, így
azóta
van.
Azóta várom.
Azóta várom én is, hogy elkezdjük a forgatást, és nem az ő hibájukból, hanem pont emiatt. És ilyenkor utálom is magam, de úgy ilyenkor ostorozom is magam hosszú, mert egyszerűen nem találok olyan időt. Nem, bocsánat, időt találnék. Hanem nem érzek magamban annyi energiát, hogy ezek mellett a dolgok mellett, hogy én májustól szeptember végéig tolok hetente 3-4 időnként 3-4 koncertet, amellett, és utána elkezdek tévézni, amellett én, és még legyek apa mellette, mert van két gyerekem, és mellette foglalkozok magammal, hogy járjak el kártyázni, hogy a barátaimmal legyek, hogy nincs több energiám arra, hogy akkor most csináljak egy olyat, aminek viszont jónak kell lennie. Tehát mert ha nem, mert a szar, akkor az a legrosszabb.
Túl jó ez a mostani élet, és le kéne gondolom mondani valamiről ahhoz, hogy legyen, nem tudom, fél éved ezt a filmet megcsinálni.
Figyelj, én nagyon régóta tervezem azt, és a Hajnival mi sokszor beszéltük, és ezt már az emberek is olvashatták egy csomószor, csomó helyen, hogy én el akarok menni egy 3 hónapra, 4 hónapra mondjuk Las Vegasba, ahol viszont én melóznék. Tehát én konkrétan azt csinálnám, hogy nekem például van itt egy ismerősöm, egy régi kiszakadt magyar srác, aki napelemeket rak le házakra. És azt mondanám, hogy egy héten 3-szor elmegyek melózni mexikóiakkal, bárkivel, akik nem tudják, hogy ki vagyok, akinek az én közegem, az semmit nem jelent meg az én társaságom. Egyszerű munkás ember lennék, nagyon vigyázzunk, hogy meg ne szakítsam magam, tehát azért nem hülye vagyok, tehát nem azt akarom, hogy halálra dolgozzam magam, hanem hogy egy picit abból a komfortzónából, amiben rohadt kényelmesen élek az elmúlt 22 évenben, de leginkább az elmúlt 13-4-5 évenben, abból egy picit kilépjek, és abból nyerjek valami plusz energiát, vagy kreativitást.
És félsz attól, hogyha ezt letennéd, akkor 3 hónap múlva már nem tudnád visszavenni?
Nem ettől félek. Off, Marci. Nem, ez egy az, nem ettől félek. Az a baj, hogy az élet, az mindig felülírja ezeket a dolgokat kis apró dolgokkal kapcsolatban. Például miért nem mehetsz el 3 hónapra? Mit csinálsz a gyerekekkel az edzéssel? Például, ha
világos, az élet praktikai dolgai, ezt megváltoztatják.
És aztán elkezdesz egy olyan fonalat felgöngyölíteni, hogy hodold meg, hogy a legegyszerűbb, ha hagyod a faszba az egészet. Tehát azt gondolod, hogy jó, hát akkor ezt így elengedném.
Visszakanyarodom még az RTL-es váltásodhoz. Ugye azt mondtad, hogy azért mentél oda, hogy jobb legyen majd a nézettség. Most ez egy nagyon szemét kérdés, ez de muszáj föltennem. Itt ugye a Nielsen-es múlt heti közönségmérés alapján az X-faktor válogató a 6. helyre csúszott be. Előtte lévő helyeken csak TV2-es produkciók láthatóak. Te sikeresen tartod az idei évadot? Szerinted fogtok győzedelmeskedni a TV2-vel szemben?
Nyilván azt nem várom tőled, hogy lebonsd azokra a célcsoportokra ezt a nézettséget.
Tedd meg akkor te.
Hát nyilván most 4+-ról beszélünk, jelen esetben, amit te mondasz, ami az ország teljes lakossága, ami sajnos még a rosszul is esik, néha kereskedelmi szempontból ki kell, hogy jelentsük, hogy nem a legfontosabb célcsoport. És ezt tudom, hogy nem hangzik túl humánusan, de így van. Ezt a világon mindenhol így mérik. A 18-49 korosztály, aki a legfontosabb a reklámozók szempontjából, és ami alapján a tévéknek akár a sikerességét is mérjük, ha lehet így mondani, vagy egy műsornak a sikerességét, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon, nagyon, nagyon megverjük a TV2-t. a sztárban sztáron velünk szemben, ami nekem azért fáj, mert Hajós Andris ül a Liptai Klaudival, Liptai Klaudiával és a Stól Andrissal együtt egy székbe, meg hát ugye a Rami is, de hogy nekem azért pont ez a három ember, a Liptai, a Stól, meg a Bandi, aztán főképp nekem nagyon jó barátaim, tehát hogy azért ezt nem mondom, de azért a fiatalok közül körülbelül kétszer annyian néznek minket, mint őket. Ami egyébként egy nagyon fontos szám. Az, hogy viszont kereskedelmi tévéként hogy kommunikálom én ezt, hogy mit szeretnék preferálni, melyik adatot, nyilván azt, ami nekem jobb.
De ezt akarom mondani, az összes közönségbérésben vannak olyan szegmentálási lehetőségek, amivel igazából abszolút. Mindenki ki tudja hozni magát győztesként. Ez a béljósláson túlmutatóan bármit szerinted visszaigazol igazából a valódi társadalmi elérésből egy-egy produkció kapcsán?
Hú, az meg egy nagyon másik összetett kérdés, hogy én mennyire hiszek abban, hogy mik ezek a mérések. Tehát, hogy ez,
hát akkor
hogy
nem hiszel benne.
Nem az, hogy nem hiszek benne, nyilván amikor nagyon jó, akkor hiszek benne, amikor kevésbé, akkor nem. De egyébként
itt a politikus a közönség.
Így van. Komolyra fordítva a szót, egyébként nem tehát ez vicces megjegyzés, de komolyra fordítva a szót, azért én találkoztam már olyan emberrel, akinek ilyen mérőkészülék van véletlenül egy közönség találkozóban, Nyíregyházán, azt hiszem volt egy fiatal srác, aki mondta ezelőtt 3-4 évvel, hogy nekünk van egy ilyen készülékünk otthon. Áj, mondom, ne! És mondom, ez szóval, ugye, aki nem tudja, az annak elmondom, hogy a lakosság egy bizonyos számának adnak egy mérőkészüléket, ami egy olyan speciális távirányító van ugye felszerelve, ahol meg kell nyomnod, amikor leülsz tévézni, hogy te ki vagy, és akkor nézi a készülék, a mérőkészülék, hogy mit nézel, és minden más dolgot. De hogy gyakorlatilag, ő például azt mondta, hogy ők soha nem nézik ezt a dolgot, hogy megnyomják a távirányítón, hogy ki az is, mit néz, és hogy nagymama nézi a tévét, vagy nagypapa, vagy éppen apa, vagy a gyerekek, ami viszont mondjuk egy emberre lebontva lehet, hogy nem olyan sok, de ha mondjuk az átlagot nézzük, akkor eléggé megváltozhat a share.
Idén nyáron adtál egy rövid interjút a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó Indexnek, amiben elég élesen beszéltél a közállapotainkról, és arról is, hogy ez hogyan hat ki a zenész szakmára és a fesztivál szezonra. Nézzük meg most ezt, hogy hogyan nyilatkoztál akkor, és aztán szeretnélek erről kérni.
Az, hogy mindenhol a Halott Pénz, Azaria, Majka, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers, Follow the Flow, Valmár, ez a brigád van. Hát figyelj, valójában ezeknek az embereknek ez a szakmájuk, hogy összeállítanak egy olyan line-upot, ami alapján pénzt költenek el az emberek, hogy eljöjjenek megnézni. Szerintem ennek van sokkal nagyobb probléma jelenleg az országban. Sokkal nagyobb probléma jelenleg az országban az, hogy nincs pénzük az embereknek. Tehát ha végigmész itt a Magyarországon a fesztivál szervezők körül, és megkérdezed, hogy mi történt az elmúlt egy évben, figyelj, ez nagyon kemény. Tehát az, hogy kb. 30%-kal esett vissza a forgalma az összes fesztiválnak, ez nem azért van, mert minket unnak. Ez azért van, mert annyira drága az embereknek ez a fajta szórakozás, hogy az valami elképesztő. Hát most gondold el, kimész és bazik 11 ezer forint, meg 10 ezer egy giroszt, egy faszom giroszt 10 ezer forintba kerül. Hát egy átlag ember, aki bent dolgozik egy helyen, keres 3 kilót, és még nyáron el akar menni két helyre. Ez mire elég? Teljesen vicc, hogy egy olyan irányba halad az ország, hogy olyanok leszünk, mint Mexikóban az meg, hogy a középréteg, aki ezt a fesztivált eltartaná, meg nem csak ezt az összeset, az megszűnik, és lesznek olyan emberek, akiknek arra sem lesz pénzük, hogy jegyenek, meg lesznek olyanok, sajnos, akik ilyen milliárdos nagyságrendbe húznak hetente be különböző pályázatokat, meg minden más.
Hatalmas karriert futott igazából ez a videód.
Igen.
Okos fiú vagy, pontosan tudtad, hogy ezzel milyen hatást lehet elérni ebben az országban?
Nem is. Ez egy hosszabb hangvételű interjú volt, csak ezt kiragadták belőle. Kicsit furcsáltam is, hogy az Indexen ezt a részt ragadták ki, és ezt közvetítették. Bár én azért hozzáteszem, hogy a Mészáros Lőrinc üzleti köréhez is vállalkozásához tartozó Index, hogy te neked ezt, hogyha te ezt így elmondod, azért én nagyon sok olyan kritikus dolgot látok rajta megjelenni, ami szintén nagy kérdőjel nekem, hogy lehet. Tehát én azért nem vagyok.
Csak azért tettem hozzá, mert szerintem sokan még nem biztos, hogy tudatában vannak annak, hogy az az Index, amit korábban megismerhettek, az részben a 444, részben a Telex, és az Index, ami most van, az Mészáros.
Jó, de szerintem
ez egy leírás igazából a helyzet.
Abszolút. Én meg csak én picit azért mentem őket ebből a szempontból, hogy nagyon sok olyan kritikus és kormánykritikus. És...
Ez a Puzsér Robert publicisztikái.
Hát, arról inkább nem
beszélni. Fogunk beszélni még, várjál, de egy pillanat, menjünk ide vissza. Az érdekelne, amikor TV2-es voltál még, akkor beszélhetünk volna ennyire pacekba arról, hogy mi zajlik ebben az országban?
Szerintem igen.
És akkor miért nem tetted?
Hát azért beszéltem, hogy TV2-esként jöttem ki, az beszélik a városban.
Mexikói állapotok vannak, és hamarosan ennyire nem lesz mit az embereknek?
Hát egyébként hozzáteszem, hogy amikor a TV2-es időszak volt, akkor még nem volt ez az állapot. Tehát például akkor még szerintem egészen sokkal jobban álltunk. Az, hogy az idén érezhetően mennyit esett vissza a fesztiváloknak és a szórakozási lehetőségnek a forgalma, vagy az összforgalma, az az idei, és az idén már most nem akarom védeni magam, meg hát nem is, tehát azért én nem hiszem, hogy itt is voltam nálad, és fogalmaztam meg kritikát kormánnyal szemben, vagy az Indexen is voltam.
Akkor van szó, hogy alapvetően szerintem, ami nagyon fontos ebben a nyilatkozatodban, hogy nem egy ilyen orbánista, anti-orbánista tengelyen beszélsz, hanem arról beszélsz, hogy gyakorlatilag egy olyan szélsőséges társadalmi egyenlőtlenség alakult.
Na de várjál, hát ez azért...
Hogy nincs középréteg, tehát hogy van egy morgó alsó réteg.
Na de Marci, ne legyünk más szentek. Hát hogyha egy ilyenről beszélsz, akkor nyilván az adott jelenleg regnáló kormányt minősíted. Tehát azt mondod, hogy valami ott nem jó, ezen változtatni kell. Hát most az, hogy most nem az Orbán nevét mondom ebben az interjúban, nyilván arról beszélek, hogy nekik kell tenniük, ők azok, akik döntésképesek bizonyos szituációkban, nekik kell megváltoztatni azt, ami történik, ami folyik Magyarországon ahhoz, hogy akár ez a fajta állapot is, ami mondjuk ebben a közegben felhalmozódott az elmúlt egy évben, az változzon és az jobb legyen.
Úgy akartam befejezni a kérdésemet, hogy valóban ez a konklúzió, amit most mondtál, ez következik abban, amit ott elmondtál.
Abszolút. Hát nem. De engem ez nem érdekelne, hogy itt most, tehát most engem, ha a TV2-nél dolgoznék, és ugyanez az állapot lett volna mondjuk ezelőtt két évvel, mikor még a TV2-nél dolgoztam, akkor ezt ugyanúgy elmondom.
Jó, csak hát azért, azért általában a képernyő és a Orbán Viktor megválasztására buzdítanak, nem pedig arról beszélnek, hogy a politikája elszegényíti a magyarokat.
Na de várja, Marci, mikor láttál engem bárkinek a megválasztására is kampányolni, még a TV2-nél dolgoztam.
Nem
az Orbán Viktorira, nem a Márki-Zayira.
Orbán Viktor politikája elszegíteni a magyarokat.
Nem, de akkor, mert akkor az nem az én közegemet érintette feltétlenül. Amikor most megkérdeztek bizonyos dolgokról, akkor az én tudom, látom az én közegemben, hogy mit eredményezett az elmúlt egy évben, és ezt szóvá tettem.
Ez a Covid már, bocsáss meg, brutális helyzetet eredményezett, részben ezért találkoztál.
De ez nem az Orbán Viktor hibája, hogy Covid lett, azért azt...
Viszont, hogy milyen kormányzati politika a reakció erre, milyen szociálpolitikai intézkedések a reakció erre?
Marci, szerintem az Orbán, nem, tényleg, az eszem ágában nincs megvédeni az Orbán Viktorénak a kormányzati politikáját. Aki a Covid idején okos tudott volna lenni, bazd meg, mint kormányzó párt, az kihúzottam volna inkább a szemfogam előre, mint hogy elhiggyem, hogy ilyen van. Egy olyan helyzettel találkozott szerintem az egész világ, amiben nem volt a spanyol nátha óta. Sőt, akkor még egész más volt a közegennek.
Azért a környezetünkben is voltak olyan államok, ahol például mondjuk az álláskeresési járadék az nem 3 hónapra szól, mint ebben az országban, hanem például extra fizetést adtak az embereknek, vagy bármilyen más módon kompenzálták a kiesett béreiket. Itt semmi ilyesmi nem történt, sőt, a vállalkozások megsegítése, a zenész társadalom megsegítése sem történt.
Azt mondom, ez egy extrém helyzet, amire nagyon rosszul lehet reagálni, és nem vagyok abban biztos, hogy a legjobban reagált rá a kormány, de emiatt én ők nem emiatt fedem meg őket. Vagy
akkor
nem
miért fedem meg őket?
Hát én nem tudom, én szerintem a legfontosabb a jelenlegi legnagyobb űr, amit mondjuk az én közegem kitölt, az, amit itt megneveztem, hogy gyakorlatilag a közép réteg az teljesen eltűnik Magyarországon. Az, hogy nincs egy olyan réteg, aki egyébként a minden társadalomban a legfontosabb szerepet tölti be, aki eltartja a kis- és középvállalkozásokat, aki fenntartja az országot, aki működteti az országot. Tehát gyakorlatilag most már az van, hogy van egy szuper gazdag réteg, akiknek semmi se drága, és bicskanyitogató életmódot élnek, és nagyon sok esetben azért, mert valamilyen úton, módon a vállalkozásai köthetőek valamilyen olyan vállalkozáshoz, ami egyszer talán eljut egy kormányközeli vállalkozáshoz, és vannak olyan emberek, akiknek meg arra sincs pénzük vidéken, hogyha kilépünk ebből a főváros-centrikus országból, meg egyébként város-centrikus országból, kilépünk a vidék olyan átláthatatlan, bonyolult és éhező környékére, ami viszont egy időutazás vissza 40 évet.
Csak amiről te beszéltél az előbb, hogy megfogalmazod, ez igazából szerintem kb. Minden kormányra igaz. Tehát az, hogy vannak klientúrák, és azok hízlalódnak, és azok valamilyen politikai szívességet tesznek, de várjál, bocs, ami most van szerintem, az annyiban azért nagyon más, hogy amikor azt látjuk, hogy Tiborcz István, Orbán Viktor veje 600 milliárd forintért ad el irodákat a kormánynak. Ugye ez a 600 milliárd forint, hogy kontextusba tegyük, ez kb. A magyar felsőoktatás éves kormányzati támogatásának az összege, ameddig így intézték ezt, most már máshogy intézik, mindegy. Tehát, hogy olyan összeg, ami kb. Fölfoghatatlan.
Ez tény. Semmi eszem ágában nincs megvédeni sem Tiborcz sem Tiborcot, sem Mészáros Lőrincet, sem Orbán Viktort, sem Hatházit, sem Magyar Pétert.
Ez nem az én Az a kérdés, hogy szádra veszed-e a kritikát velük szemben?
Mindenkivel szemben a számra veszem a kritikát. Tehát engem, hogyha a következő miniszterelnökét az országnak bárhogy hívják,
viszont egyértelmű, hogy mi lesz a neve, tehát vagy Orbán Viktor, vagy Magyar Péter, nem? Vagy van ebben kérdés nálad?
Én szerintem a Magyar Péter jelenség az elmúlt időszakban úgy nőtte ki magát, a két hét alatt gyakorlatilag, ami alapján, hogyha mondjuk előrevetítjük azt, hogy bármikor történhet egy Magyar Péter, akkor nem lennék ebbe biztos feltétlenül. Tehát az, hogyha holnap jön egy Magyar Péter, akkor még mindig van egy csomó ideje arra, hogy ő elérje ugyanazt a státuszt, mint mondjuk a Magyar Péter jelenleg. De ettől függetlenül engem nem ez érdekel. Tehát, hogy engem nem az érdekel, hogy hívják a miniszterelnököt, vagy milyen pártot képvisel. Engem az érdekel, hogyha valami nekem nem tetszik, akkor én szóvá teszem, és a számra veszem, hogy te mondod. Ezzel nincs, de hogy ez mindig így volt. Figyelj, a TV2-es időszakomban volt még az, amikor megírtam Az beszélik a városban című dalt, amiről nagyon sokan, rengeteg okos internetes kommentelő kitalálta, hogy ez meg van neki engedve. Ez olyan, mint a Hofi annak idején. Hogy ott engedi ki a szelep, az, ahol ki kell engedni a feszültséget. Hát ez két dolog miatt zavart. Az egyik nagyon az, hogy ekkora fasságot nem is tudom, hogy hordhattok össze, vagy hogy mi ennek a gyakorlati része, hogy írtam egy levelet, hogy kedves, nem tudom ki, a megfogalmazás, hogy kinek írtam. Lehetne az, hogy írok egy olyan dalt, amiben nem tudom, kritizálom az éppen bármilyen politikai elitet, vagy a másik, ami nagyon zavart benne, hogy szegény Hofit hogy keverik egyáltalán olyan pozícióba, hogy ő bármilyen szelepe lett volna az akkori kommunizmusnak, mikor ő pontosan az a csávó volt, akit nagyon sokszor előadása után vittek el a rendőrök, és molesztálták azért, mert mondott olyan dolgokat, amit nem kellett volna.
Én szemhallottam, tehát, hogy soha, tényleg volt ilyen,
persze, ha ott állt. Igen, igen. Aha. Tehát az, hogy ő a kommunista rezsimnek lett volna az ilyen
hát azért összetett,
kirakadt demokrata arca.
Nem gondolom, hogy a Kádár Jánossal megállapodtak volna bármiben is, de azért az, hogy ott volt valami fajta egymásra utaltság, hogy ő ebben feszegette a határokat, de néha lehet, hogy aláment, nem tudom, nagyon nehéz a helyzet igazából.
Nagyon szerintem nagyon nagy butaság lenne eldönteni ezt innen 50 abszolút. Év távlatából.
Abszolút.
És főleg nagyon nagy butaság szerintem a kommentelőknek erre hivatkozni az én esetemben.
És hát Hofi örök ettől meg.
És ettől így van, és a Hofi ettől örök, és minden magyar stand-up papja, anyja.
Még egy kérdés. A kritikusait felvetették ezzel a megszólásoddal kapcsolatban, és biztos, hogy meg fogod kapni, ezért szeretném, hogyha most válaszolnál rá, és nem pedig utólagosan egy-egy lejárató cikkben kellene majd utána a komment háborút folytatnod, hogy az, hogy ezek a fesztiválok ilyen drágák, abban mennyire játszik szerepet az, hogy adott esetben ti fellépők nagyon magasra sófoljátok az áratokat. Hadd mondjuk egy viszonyítási kérdést, hogyha megnézzük, ugye ez teljesen nyilvános adat, hogy a cégednek mekkora az árbevétele és mekkora a profitrátád, akkor kb. Egy ilyen 15%-os profitrátát lehet látni. Én nem azt mondom, hogy ez túlzó, nem azt mondom, hogy ez kevés, nyilván ezt tudod
ki. Ez egy normál egyébként.
Ki tudod alkudni magadnak piacgazdasági viszonyok között, lehet ezt kritizálni, de most én csak azt akarom megkérdezni tőled, hogy erre a kritikára mi a válaszod, mennyiben vagytok ti okai annak, hogy megfizethetetlenek ezek a fesztiválok?
Figyelj, szerintem abszolút ezt nem kell túl gondolni ebből a részből, mert hogy tehát ez nem egy charity hadjárat sem részünkről, sem egyetlen egy jelenlévő headlinerről, aki a fesztiválokon szerepel. Tehát én azt gondolom, hogy Marci, ha meg akarod tőlem venni ezt a pólót, akkor ez a póló ennyibe kerül, mondjuk. Ha te azt mondod, hogy oké, megveszem ezt a pólót ennyiért, akkor onnantól kezdve én nem hiszem, hogy bármit számon lehetne kérni rajtam, esetleg rajtad, hogy miért veszed meg annyiért, hogy ér-e annyit. Ha pedig neked ér ez a póló annyit, amennyiért megveszed, akkor utána ne csináljunk úgy, mintha ez valami olyan üzlet lenne, ami mind a kettőnknek rossz.
Oké. Okay.
Tehát, hogy drágák vagyunk, mint ahogy drágák a belépőjegyek is, mint ahogy nagyon sok pénzt keresnek azok az emberek, akik ezeket a fesztiválokat üzemeltetik hosszú évtizedek óta. Nem, ha most így összeszeded a gondolatod a fejedbe, hogy a tulajdonosi kör az mennyi pénzt rakhatott zsebre az elmúlt mondjuk 20 évben, mióta léteznek ilyen fesztiválok.
Hát nem 15%-os profitrátával dolgoznak, az biztos.
Akkor én szégyeljem magam azért, mert azt mondom, hogy elkérem azt az összeget, amivel be tudok oda csábítani még plusz, mit tudom, hogy mennyi embert. Majd amikor nem lesznek rám kíváncsiak, akkor azt fogják mondani, hogy Peti, ennyi embert te nem tudsz behozni, a te piaci árad ennyi. És akkor azt mondom, hogy majd akkor lejjebb adok belőle. Addig én nem szégyellem magam amiatt, hogy elkérem azt a pénzt, amennyit én érek. Szerintem aki ebben más gondol, az vagy álszent, vagy hazudik.
Azt is mondod ebben az interjúban, hogy olyan irányba tart az ország, mint ami Mexikóban tapasztalható. Egyébként Mexikóban most balos kormány van, tehát nem tudom, hogy ott most lehet, hogy esetleg majd ezt érdemes újra elmenni oda és megnézni. De ami érdekel engem ezzel kapcsolatban, hogy te hol húzod meg szerinted az államnak, mi az a felelősség, amit vállalnia kellene az állampolgárai boldogulásában? Tehát mi az a minimum, amit szerinted el lehet várni a magyar államtól, a mindenkori magyar államtól, hogy az biztosítsa?
A mindenkori boldogulását? Egy magyar dolgozó embernek?
Állampolgárnak. Lehet, hogy dolgozik, lehet, hogy munkát keres, de polgár az országnak.
Marci, ne kérdezz tőlem ilyet. Sokkal butább vagyok ennél, mint hogy erre tudjak válaszolni, haver. Ez eszemágában most. Ez nem az, ha megkérdezed, hogy hogy kell összerakni egy dalnak a intro, outro, bridge, refrén részét, akkor el tudok. Ezért húzom be valahova az X-et, amikor elmegyek választani, mert arra abban a hitben égek, élek, hogy azok az emberek, akikre én szavazok, azok majd ezt megtudják, amikor összeülnek, mint te meg én egy páran, akkor ezt kitalálják.
Ezt szoktad használni, hogy butának szereted magadat mutatni, mint amilyen vagy valójában, és ezt azért is akarom visszadobni neked, mert akkor itt voltál 2022-ben, akkor az egészségügyről beszéltél, hogy a magánegészségügyben milyen problémák tapasztalatok, most meg már arról beszélsz, hogy a napi megélhetés jelent problémát, tehát mintha egyre jobban erősödne a probléma, amit érzékelsz magad körül, és amit szeretnél kritikával illetni.
Igen, csak te összekevered szerintem azt a dolgot azzal, hogyha valaki kritikát fejez ki valami iránt, hogy neked van egy elvárásod a megoldás felé. Ami nem feltétlenül jó.
Csak érdekel, hogy hogyan gondolkodsz erről a kérdésről.
Ahogy elmondtam, úgy gondolkodok róla, az viszont, hogy mi a megoldás, abban én nem akarok állást foglalni, egy, bármennyire fura is, tiszta szívemből mondom, hogy sokkal butább vagyok annál, mint hogy erre megoldást találjak. Kettő, ha látom a problémát, attól még az nem azt jelenti, hogy tudom rá a megoldást, hiszen ha belekóstolsz egy krumplipürébe, ami nem ízlik neked, attól még, hogy nem tudod, hogy készül, tudod, hogy nem jó. Tehát, hogy ettől még ezt még nyugodtan észre tudod venni. Három, meg egyszerűen okoskodni sem szeretnék, hogy mik azok a megoldások, mint egy nem tudom, mint a 10 millió futballedző, most meg boxoló országa, hogy mindent hogy kéne csinálni az országban, hogy rend legyen. Hát ezt oldják meg azok, akinek meg kell. Én felmegyek a színpadra, elmondom a magamét, ha nem tetszik valami, azt is elmondom, táncolok, énekelek, jól érzem magam, felveszek érte egy kis pénzt, annyit, amennyit adnak, annyit veszek fel érte, és gyakorlatilag mindig el fogom mondani ezt, hogy nekem nem tetszik valami. Aztán szerintem azoknak az embereknek, akik ezt meg kell, hogy hallják, azoknak nem számon kell engem majd kérniük, hogy én miért mondom ezt, és mondjak rá valamit, hanem igenis ők, nekik kutya kötelességük meghallgatni azt, ha nekem problémám van. Úgyhogy én ezt így látom.
Ha már a box. Puzsér Robert.
Puzsér van a Starbucks-on?
Ti nézeteltérésetek az hova datálható?
Hát ezt a Puzsér tudja.
Akkor mi volt az első pillanat, amikor azt érezted, hogy vissza kell lőni?
Visszalőni? Hát eleve valami olyan felismerés volt egyébként nekem a Puzsérrel kapcsolatban, mint az Azariával, mert nem tudtam, hogy nem szeret. Tehát, hogy nem tudtam, hogy antipatikus vagyok neki. És aztán találkoztunk egyszer egy Gangsta Zoli koncerten, ahol ő mondott valamilyen felvezető szöveget a koncert előtt, még a Barba Negrában annak idején, és akkor én meg vendégszereplőként voltam az Zoliéknál, és még kezet is fogtunk az öltözőbe, mondom, hello, Majoros Peti, hát ugye akkor én nekem még azt az oldalát láttam feltétlenül, aki időnként ír egy ilyen vicces cikket, a csillag születik be, elküld mindenkit a francba, és satara, satara.
Azt szerettett tőle?
Igen, nem volt azzal a bajom, mert hát ritka jelenség volt, tehát hogy nagyon exkluzív volt az egész hangulat, ami ott körülvette őt, és aztán utána pedig valahogy belekevert engem abba, hogy én a egyik legfertőzőbb, legkárosabb közéleti szereplő vagyok, ami hát azért nem tudom, sok kritikát elfogadok sok embertől, de ezt azért nem.
De mivel tudod annyira bemászni a bőröd alá, hogy azért olyasmire korábban nem vetemettél a kritikusaiddal szemben, hogy amikor őket fizikai bántalmazás éri, akkor azért mégiscsak a fizikai bántalmazó mellett foglaljálás. Tehát bocs, igazából 2022-ben úgy fogalmaztál a Facebookon, hogy Puzsér csak várja ki, amíg egyszer találkoztok, akkor bemutatott, hogy nem vagy gyáva, és ugye most nyáron történt az meg, hogy Ábrahám Róbert megütötte Puzsér Róbertet, és te úgy fogalmaztál, Puzsér úrnak nagyon kiárt már egy lángos, illetve azt is mondtad, hogy ki tudja, mennyien állnak még sorba azért, hogy vegyenek neked egy sajtos tejfölöst, alig várom, hogy kinyisson a büfé.
Örülök, hogy mindenki erről az oldalról nézi ezt a dolgot, és ebben az elérzékenyített világban mindenki arról beszél, hogy az erőszak nem megoldás semmire, ami így is van. Tehát ezt szögezzük le, az nem megoldás, ne bánts, de.
De várj, hogy lehet ebben de?
Mindjárt elmondom, jó? Hogy lehet ebben de? Sokféleképpen lehet ebben de. Az egyik az, hogy nem mérik fel azok az emberek, akik a Puzsér Robertnek mondjuk a munkásságát nézik, hogy a Puzsér úr hányszor okozott borzasztó nagy lelki terort, lelki bántást azoknak az embereknek, akit ő a szájára vesz. Ez az egyik. A másik az, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki... közelítsük meg máshol ezt a dolgot, csak kérdezek tőled valamit. Hogy te mit szólnál ehhez az állásponthoz? Azt gondolom, hogy a gyengébet mindig meg kell védeni. Én így tanultam az életben. Tehát, hogy a gyenge valaki, akkor azon segíteni kell, azt valahogy támogatni kell. Az mindig egy olyan álláspont a gyengékkel kapcsolatban, hogy az mindig ilyen kicsit karitatívnak kell lenni, oda kell figyelni, satara. Hogyha a gyengét bántják, akkor mindig ki kell állni mellette.
Nagyon kíváncsiak ebből, hogy jön ki az, hogy Ábrahám Róbert meg Puzsér Róbert, ez az igazolható.
A Puzsér Róbert szerinted intellektuálisan erősebb embernek tartja magát azoknál, akiket ő szarozik. Szerinted?
Hát ez nem tudom megmondani, mert az összes...
Marci, szerinted intellektuálisabban...
Péter, tehát az nem kérdés, hogy a Puzsérban nyilvánvalóan van felsőbbrendűségi tudat, bizonyos...
Akkor itt tegyünk pontot ide ennek a mondatnak a végére.
Ez nem kérdés, bocs, elveti a súlykot? Nem kérdés. Néha vállalhatatlan, amiket állít? Nem kérdés, hogy nagyon sokszor olyan szereplők beállt bele, akik nem egy súlycsoportba tartoznak vele? Nem kérdés, hogy ütött már le fele szóban, verbálisan? Nem kérdés.
Mondhatom tovább?
De mindez hogyan igazolja
mondhatom azt, tovább? Mondhatom tovább? Tehát, akkor nem kérdezem, hanem állítom. A Puzsér Róbert intellektuálisan sokkal erősebbnek gondolja magát fejben, mint azok, akiket fikáz.
Hosszú-hosszú... Mondom, hogy azért sokszor ez igaz is.
Sokszor ez igaz is? Ez abszolút így van. Azonban, hogyha ő lelkileg terrorizál, szavakkal bánt valakit, aki gyengébb nála, saját elgondolása szerint is, és tudjuk nagyon, hogy ezeknek a szavaknak időnként sokkal nagyobb súlya van, mint egy pofonnak, vagy egy maradandó sérülést okozó mondatnak sokkal nagyobb hatása van, mint mondjuk egy most tök mindegy, hogy kiadta azt a pofont, vagy ki nem, mert ez engem pont nem érdekel, mint egy ütésnek, akkor szerinted a gyengébbnek joga van-e magát megvédeni bárhogy, hogy egy ilyen ember fölé kerekedjen, olyan szituációban, amiben ő érzi magát erősebbnek?
De azt gondolod, hogy Ábrahám Róbert.
Nem is akarom az Ábrahám Róbertnek a nevével ezt összekötni, mert leszarom az Ábrahám, leszarom az Ábrahám Robit. Nekem nem érdekel az Ábrahám Robit. Az ő munkássága, a jelenléte, az, hogy ő mit csinál a sajtóban, hogy kit képvisel, az engem nem érdekel. Én nem az Ábrahám Robertet végre. Azt gondolom, hogy a Puzsér Róbert az elmúlt 15-20 évben rengetegszer ment házhoz a lófaszér, és nagyon sokszor lett neki szólva, hogy ezt ne csináld, Robi, mert ez nem való semmitől. Mert lehet, hogy abban a világban, abban a közegben, ahol te mozogsz, abban a közegben ezt egy ideig tűrik, abszolút azt mondják, hogy szólnak pár szó, hogy Robi, ezt ne csináld, de egy idő után valaki, ez a realitás az, hogy nem fogja hagyni. És pont az Ábrahám egy ilyen ember.
Jó, de azt írtad a Facebookon, hogy te ebben a sztoriban Ábrahám vagy, tehát nem igaz, hogy
szólod. Igen, nem Ábrahám vagyok, hanem az az ember, aki nem tűrte tovább azt, hogy a Puzsérőt. Miért a Dopeman sztoriban te melyik vagy? A Dopeman Ábrá, vagy a Dopeman Puzsérő sztoriban te melyik vagy?
Remélem, hogy maximum csak a néző és senki más. Én csak azt akarom mondani, hogy...
Szerinted a Dopeman Laci azok után, hogy a Puzsér Róbert, és mondta, hogy tényleg a Dopeman kell, hogy megvédjem, tehát ez már tényleg a legalja részemről.
Magadat hibáztatod.
Igen, maximum, hogy belementem ebbe. De hogy gyakorlatilag a Dopeman sztoriban az, hogy a Puzsér Róbert a Dopeman anyját és a beteg húgát emlegeti egy dalban, az szerinted milyen ez az akció, szerinted milyen reakciót válthat ki abból, aki ennek az elszenvedője? Mondd el nekem, hogy mi a megengedett ezzel az esetben.
Egy olyan országban élünk, ahol az embernek nem kell különösebben sokat keresgélni azt, hogy miért érezze magát méltánytalanul, idegesen, adott esetben megbántva, adott esetben igazságtalan lejáratásnak az áldozataként. Ezt könnyen előállítja a közéletünk minden nap. Az igen? A kérdés, hogy ezekre a méltánytalanságokra bármilyen szituációban megengedhető válasz reakció az, hogy oda csapsz.
Szerintem ez azért nehéz megfogalmazni, azt mondanám most, hogy igen, amit szíven szerint mondanék.
Az Ábrahámos posztodból ez következik.
Ha azt mondanám, hogy igen, akkor ez nem lenne igaz, mert én az az ember vagyok, aki gyűlöli az erőszakot. Tehát aki a legutolsó utáni esetben használja.
Minusz, ha ezt Robertet éri. Nem,
kivéve abban az esetben, egy olyan emberrel szemben, aki mindent megtesz azért, és bánt téged, és belérúg, és maradandó lelki sérülést okoz neked azzal, amit ő képvisel, akkor viszont azt gondolom, hogy igen.
De te írhatsz ellenkritikát.
De várj, ez nem az én fegyverem. Ez nem az én fegyverem.
Te csinálsz róla egy dalt, vagy bármi más, az annyi eszközöd van, neked is, mint bárki más.
És vegyem bele abba a dalba, azt vegyem bele, ami a, tehát, hogy az elegánsabb, az elfogadhatóbb ebben a körben, ahol ti vagytok, és amit te most képviselsz, az elfogadhatóbb, hogy valakinek akkor én beleveszem azt, hogy ő egy, nem tudom, gyógyszereken élő, vagy a feleségét, most nem a volt feleség, nem Puzsiról beszélek, de mondjuk bármit tudok róla a magánéletben, ami az ő nyomora, hogy én azt beleveszem és elmondom országvilág előtt, az tőletek, akik annyira acsarkodtok ezzel, hogy lehet, hogy pofán ütötte, az elfogadható, hogy én kiadom országvilág előtt azt az ő nyomorúságát válasz gyanánt. Az korrekt.
De nem ezt mondtam, Péter.
Akkor, de várj, de.
Én azt mondtam, bocsáss, József Attila azt mondja, hogy tele vagyunk apró marókkal. És ez tök igaz. Igaz Puzsi Robertre, rád, rám, mindenkire.
Ez így van.
És azt is mondja, hogy olyan jó lenne nem ütni vissza.
Olyan jó lenne nem ütni vissza.
És ez a nagy kérdés, hogy nem az a nagy kérdés, hogy napjában akár többször az emberben ne horgadna föl az, oda kell csapni.
Hányszor nem lett?
De szerintem az a kérdés, hogy társadalomként milyen mintát mutatunk, és nem akarok tényleg ilyen lelkinyomasztásba belenni, hogy két gyermek apja, meg Magyarország legértékesebb celebje, meg Magyarország legnagyobb befolyással bíró véleményvezére.
Az nem én vagyok.
De azért bocsáss meg, szerintem ez ár rád. Tehát, hogy
most, igen, szerintem
az, hogy
ez...
Itt most, lehet, hogy a Puzsi Robert esetében azt gondolod, hogy ez egy piszticsári dolog, szerintem egyébként nem az, de rendben van, te ezt gondolod. Azért, hogy ez milyen mintát közvetít azok számára, akik mondjuk azt gondolják, hogy itt a Majka csinál, az frankóság, nem tudod kiszámítani, hogy mondjuk milyen lesz az a társadalom, ahol egyes esetekben egyesek elkezdik megengedni maguknak, hogy hát oda csapni lehet. Van, még csak oda csapnak.
Igen, igen.
Mi lesz másnap?
Másnap mi lesz? Másnap az, akinek oda csaptak, az esetleg lehet, hogy meggondolja kétszer azt, hogy még egyszer mondja el ugyanezt, de ha mondjuk innen nézzük, ahonnan te mondod, akkor viszont nézzük meg azt, hogy a világ nem ilyen, ami ennek te próbáld beállítani. És lehet egy utópiát, és lehet egy eszmét követni abban az esetben, hogy milyen példát mutatsz másoknak, és hogy mit gondolnak majd azok, akik téged követnek, megmondó emberként, és satra, de hogy a világ nem ilyen. Tehát aki azt csinálja, mint a Puzsér, a világban, nem itt, bárhol, bármelyik rendszerben, bármelyik demokráciában, bárhol, az vállalja azt, hogy őt valaki pofon fogja verni. És aztán az, aki pofán verte, az vállalja azt, hogy ő emiatt meg lesz büntetve, majd az ember, aki ennek a harmadik, vagy a harmadik személy, aki ezt nézi, az döntse el, hogy megéri-e valakit pofán vernie azért, hogy pont úgy legyen megbüntetve, mint az, aki pofán verte azt, aki viszont megérdemelte.
Szerintem, amikor a Will Smith fölment a színpadra, és lekeverte a tortot.
Az egy egész más szituáció, szerintem.
Ez a lényeg, látod?
Az egy egész más szituáció.
Will Smith biztos, hogy meg volt győződve arról, hogy neki jogában áll revansot venni, később aztán ezt megbánta. És biztos vagy benne, hogy abban a pillanatban az Ábrahám Robert is ezt gondolta. Az a kérdés, hogy kívülről mit helyeselünk? Azt helyeseljük, hogy rendben van, ha olyan a revans élményed, akkor nyugodtan cselekedj így, vagy azt mondjuk, hogy nincs olyan revans élmény, ami ezt indokoltá teszi, vagy menthető.
A legjobban ebben az egészben a legjobban engem ez zavar, vagyis az zavar, hogy a Puzsérnak ez egy Duracell elem a seggébe. Ő ettől működik. Ő imádta, hogy pofon verték.
Hát azért nem már imádta.
Ne. Ő imádta, hogy róla szólt minden. Nem hiába van ott felvétel, meg meg hangfelvétel, meg véletlenül se. A Puzsér imádja, ha vele foglalkoznak minden áron. Ha ezt cáfolod, Marci, akkor nem vagy objektív.
Én nem kérdés számomra, hogy Puzsér Robert élvezi a nyilvánosságot, tud benne lubickolni, de azt, hogy annak örül, hogy ez a megveretése juttatta el, azért ezt nem merném állítani.
A Puzsér Robert megveretésének nagyon sok nyilvános, vagy nagyon sok összetevője van. Én úgy látom a sok összetevője alapján, hogy a Puzsér Robert, igen, hát ő mindent megtett azért, hogy valaki pofán üsse. Maradjunk ennyibe.
Tehát ott tartunk, ha elindultunk igazából, negyed órával ezelőtt.
Igen, és gyűlölöm azt, hogy erről így kell beszélnem, mert hogy pont az én, tehát amit te is mondasz, én nem ilyen ember vagyok, tehát én nem képviselem az erőszakot, én egy lobbanékony csávó vagyok,
és aki fel tudja... És hogy de, igen, képviseled.
Nem képviselem az erőszakot. Ez egy egész más szituáció, aminek sokkal több összetevője van, mint a puszta erőszaknak.
És az nem okozott számodra dilemmát, hogy egy olyan ember mellé kell állnod.
Erőszak, aki... várj, mit nevezünk erőszaknak?
Mit
nevezünk erőszaknak? Az erőszak. Igen. Az, hogy szavakkal bántasz, az mi?
verbális bántalmazás, az is erőszak, de bocsáss meg,
ajaj, fizikai agresszió. De a Puzsérnak el van nézve, hogy ő verbálisan bántalmaz
ne,
mindenkit.
Bocs,
csak úgy lehet, a saját fegyvernemében lehet vissza ne. Támadni a Puzsér. Akkor várjál, ha én azt érzem, Péter, hogy én ebben a fegyvernemben vagyok jó.
Csak visszavágni és visszaütni, az két különböző dolog.
Igen, a te olvasatodban ezek szerint, és a világ még nem így működik, ugye, és van, aki olvasatában ez nem így van, lásd, Ábrahám Robi. Vagy lásd, nagyon sokszor az életben ez. Tehát, hogy ez...
Nem, bocs, az zavar igazából, és azért nem tudom elengedni ezt a témát, mert nem akarom úgy, nem szeretem azt, hogy úgy tűnik, mint hogyha én széplelkűsködnék. Én nem széplelkűsködöm.
Nem,
én arról beszélek, itt élek ebben az országban.
Nem, én értem, hogy miről beszélsz. Én értem, hogy miről beszélsz, nem kell még egyszer elmondanod.
Őszintén szól, egy olyan háborús és minden által terhelt világban élünk, hogy szerintem azt, hogy az emberek okot találjanak arra, hogy az agresszivitásokat kiéljék fizikai bántalmazásban, ahhoz nem kell különösebben hosszan keresgélniük.
Abszolút. Mint ahogy ahhoz sem, hogy nem fizikálisan, de kiéljék az agressziójukat. Ahhoz se kell sokat, nagyon sokat keresni.
Viszont a te logikát felül, ha viszont az van, hogy ebben az Ábrahám Robertet fölmented, hogy az egy jogos ütés volt, akkor ezzel valójában nem delegitimálod azt a kritikádat, amit a Puzsér Robert verbális bántalmazásával kapcsolatban megfogalmazol? Hát hogyha ne, bocs, ha Robert megver, ha az Ábrahám Robert megütheti a Puzsér Robertet, akkor a Puzsér Robert bátran írja meg bármit, amit akar a másikkal kapcsolatban, hiszen...
Vállalja a következményét. Ez, na figyelj, lehet, hogy ebben a...
Ez a kívántos társadalom?
Hát ne haragudj, de szerintem azért az, ahova eljutottunk az elmúlt 10 évben, onnan, ahol jártunk 40 évvel ezelőtt, az szerintem a két véglet. Tehát szerintem tartatatlan. Az, hogy itt mi a mikroagressziókon agódunk gyakorlatilag, és most nem a Puzsér Robert esetét mondom, hanem amúgy a mikroagressziókon agódunk a diákokkal, és ezelőtt 30 évvel, amikor én voltam a diák, még a tanár lepofozott, például az iskolában, ha nem teljesítettél valahogy tesi órán, vagy bárhol, a kettő között azért kell, hogy találjunk egy középutat, mert szerintem ez se, és az se jó. És szerintem abban a világban, ahol ebben az elérzékenyített világban a Puzsér Robert valahogy megírja valamilyen stílusban azt, amit megírt az elmúlt 20 évben, vagy 15 évben nagyon sokszor, akkor abban a világban a Puzsér Robertnek ne legyen furcsa, és vállalja azt, hogyha találkozik ennek az elszenvedőjével, hogy ő a sérelmét valahogy így próbál meg valahogy a sérelmét revansot venni. Én ezt mondom.
Tehát én meg azt mondom, hogy ezt nem tudom elfogadni, és azt gondolom,
nem is fogad el, Marci.
Hogy valakinek beverik a fejét, az nem mikroagresszió, hanem fizikai erőszak, és milyen elítélem.
De várjál most, bocsánat, a Puzsérnak hol verték be a fejét? Te most úgy fogalmazod, ezt a Puzsérnak a beverték a fejét, mint a Rambó 3-at láttad volna a moziba.
Nem mondtam.
Ahol 18 ezer, de a beverték a fejét, de nem mondta, hogy beverték a fejét. A Puzsér, mit csinált a Puzsér? A Ábrahám Robert mit csinált a Puzsérral? Kapott egy pofont, igaz?
Hogy ököllel verte arcon, pofont kapott, nem voltunk ott, nem tudjuk.
Puzsér kapott egy pofont szerintem.
Bocs, azért nem az történt, hogy érte, hogy meglegyintette az arcát, hanem elég keményen megütötte.
Pofon verte.
Nyoma maradt az arcán, tehát kezdve ez egy erős fizikai behatás.
Pofon beverték a fejét, szerintem az egy ilyen újságírói kis túlzás. Kicsit borsos voltál most, borsonlányos. De abszolút, egyetértek.
Jó, melyik részén várjál, bocsássuk, bevert a fejével, értesz egyet, hogy az, hogy nem.
Nem, azzal, hogy ezt nagyon kell hype-olni, és nagyon, ha a saját álláspontodat képviseled, akkor ezt így kell mondani, hogy úgy hangozzon, hogy azt a többi ember is tudomásul vegye, hogy meg lett verve. Meg. Azért ez nem így volt szerintem, de Marci, zárjuk le, mert ki volt írva az edélyen, hogy Majka váltás, és már Puzsérról beszélgettünk bazd meg egy 20 perce, és nem ér ennyit ez a csávó.
Nem, de szerintem nem Puzsér Robertről beszélünk, szerintem arról beszélünk, hogy milyen társadalomban szeretnénk élni, és bocs Péter, tehát, hogy nehogy elmenjen a beszélgetés abba az irányba. Értem, hogy te Ózról jöttél, én meg Chicagóban nőttem föl, engem is megpofoztak az utcán, és én is voltam olyan általános iskolában, ahol pofonnal és ököllel intéztünk el bizonyos konfliktusokat. Én csak azt mondom, hogy nem látom azt, hogy hol lenne kívánatos egy olyan társadalmi vízió, amiben a mégoly megalapozott sérelmeket is akár, amiket nem egy bántalmazás, nem egy fizikai erőszak vált ki bennünk, az fizikai erőszakkal akarjuk jóvá tenni. Nem látom, hogy attól, hogy az Ábrahám Robert megütötte a Puzsér Robertet, például ez a Puzsérban bármifajta pozitív változást elindít, amit te ekként értékelnél.
Hát pozitív változás nem, ugye ez volt tervbe.
Tehát akkor jóvá verni az embereket nem lehet?
Tehát Puzsér gyakorlatilag, mivel ezt akarta elérni ezzel az egész, hogy megint róla szóljon minden, így ezt nem tudjuk felhúzni.
Azért azt nem mondaná, hogy ő provokálta ki, kérlek.
Hogy ő provokálta ki, az elmúlt 15 évből provokálja ki mindenkitől, akit basztat.
Jó.
Marci, mindenkitől.
Ezt ebben fogunk egyetérteni, és mi csak közeledni sem tud az álláspontunk, de akkor rendben van, menjünk.
A családomról a minden egy hazugságokat ír a csávó. Tehát csinál egy cikket, most is a legutolsó cikke, egy hazugságokon alapuló, undorító, személyeskedő cikk.
Majka, tehát, hogy Péter, tehát, hogy
Tehát, hogy mit vár az ember, milyen reakciót vár, hosszú, tehát, hogy én legyek az, aki...
Valójában ez a te életedet, most bocs, te járogj már. Hát hol érinti ez valójában a te életedet?
Hogy hol érinti? Hát egy olyan ember, a Puzsér, akit sok ember követ, véleményformáló csávó. Tehát, hogy gyakorlatilag...
60 ezeren kimenek Győrben a koncertedre, az neked a lelki megviseltség, hogyha 6000 ember helyett 4000 jelenik meg a koncertedre.
De most, Marci, ne erre húzzuk fel.
Ez nem fair
erre hivatkozni. Marci, ez nem kell, nem fair. Tehát az, attól függetlenül, akkor nekem innentől kezdve mindenféle kritikát kizárva, mindenféle hazugságot eltűrve, hátradőlve kéne üljek, és hallgatnom bárkinek a nem létező álláspontját velem szemben.
Azt érzed, hogy olyan perej, megvan rá a megfelelő eljárásrendet, máskülönben meg igen, tehát azt gondolom, hogy a nyilvánosságban való munka...
Perejek? Hogy érted? Hogy én járjak bíróságra azért hosszú éveken keresztül, és fizessek egy ügyvédet, mert más hazugságokat állít róla, Marci?
Hát hogy érted? Megoldása a
konfliktusnak. Hogy érted? Jó. Hát a nem létező időmből még plusz szálljak egy raklap időt arra, hogy egy hülyének elmagyarázzam azt, ami ő valójában direkt csinál, mert azt is azt akarná elérni, hogy pereljem, és ő folyamatosan képbe legyen egészen addig, még a bíróságra állunk, és folyamatosan témát biztosítsak neki arról, ami történik. Hát ne haragudj. Most még jobban azt kell, hogy mondjam, hogy... Na mindegy. Nem mondom.
Menjünk tovább.
Menjünk tovább.
Az beszélik a városban című dalod miatt fonogramdíjat kaptál, és akkor korábban súlyos kritikád volt részben ezzel a díjjal kapcsolatban, részben egyébként a különböző rádióknak a műsorpolitikájával kapcsolatban. Szerinted az, hogy a dalnak volt egy politikai vállalása, az hozzájárult-e ahhoz, hogy díjban részesítették?
Hát ezt igazából nem tudom. Ezt azokat kéne megkérdezni, egyébként ketten kaptunk, mert megosztott volt, nem mi kaptuk fel, a Betohoff is kapott abban az évben, ugyanabban a kategóriában egy díjat. Szerintem annyira kikerülhetetlen volt az a dal, vagy megkerülhetetlen volt, hogy az fura lett volna még azt is ignorálni részemről.
De a megkerülhetetlenség az a politikai, társadalmi
tartalmának szólt? Igen, persze. Hát ez is sok minden kell, hogy sikerüljön, tehát ez is sok társadalomkritikus dalt hallottál, te is az elmúlt nem tudom, 10-12 évben Magyarországon, hát de azért kevés marad meg.
Nem, amikor az elmúlt 5-6 évben van egy ilyen.
Jó, az elmúlt 5-6 évben, de nem marad meg a fejedbe az a dal sokat, ha nem jó maga a dal, tehát alapja kell, hogy legyen egy jó dal, egy jó refrén, egy jó szöveg, és akkor emellé meg, ha van valami pusztársadalmi töltet, akkor azt nyilván díjazni.
Ezért érdekel engem alapvetően, hogy egyetértesz azzal, hogy önmagában az, hogy valami politikailag éles, vagy társadalmilag állásfoglal, szóval az is lehet egy esztétikai minőség.
Hát azért nem feltétlenül, mert azért van olyan ebbe a szcénában is, ahol én mozgok, aki csinált hasonló töltetű dalt, és súlyos mondatokkal...
Lehetettől még üres, persze.
De hogy mégsem jutott el annyi emberhez, vagy, mert hogy nem olyan a dal. Tehát, hogy... Nem tudom. Én szerintem nagyon nehéz megmagyarázni egy dalnak a sikerét. Most, ha van valami külön töltete, mint az beszélik a városnak, az beszél a városbannak, akkor az nyilván egy extra dolog, de hát egy egyszerű Gangnam Style se tudsz megmagyarázni, hogy mitől sikeres, hogy mitől működik. Tehát, hogy kielemezni egy dalt, egy vibe-ot, egy feelinget, egy valamit, ami tetszik az embereknek.
Ez a showbiznisz szerintem... nagy professzionalista művelői, azok ezt megteszik? Az más kérdés, hogy ettől megjutnak-e bármilyen érdemi tudásra?
Hát semmi. Hát az most vagy tetszik neked, vagy nem. De hát ezt ugye bebizonyítottuk már ezzel, hogy van, ami nagyon jó, és nem tetszik nekem, van, ami meg kevésbé jó, és nagyon tetszik nekem. Ez gondolom veled is így van.
Hadd idézelek a dalból. Mindenki látszat, mindenki boltok, száporoznak az öngólok. Hölgyeim és uraim, itt jól mennek a dolgok. Itt azért különösen a mai nap folyamán, amikor 24 órája vagyunk abban benne, hogy Orbán Balázs milyen kijelentést tett az 56-os forradalommal kapcsolatban, ugye először tagadta, a mai napra végül valamilyen bocsánatkérés irányába elindult a dolog, ugye alapvetően az volt az állítás, hogy Magyarország Ukrajnával ellentétben nem védekezett volna egy orosz katonai agresszióval szemben. Tehát például ezt te hogy értékeled?
Hát ezekre a dolgokra nagyon nehéz mit mondani. Tehát, hogy nyilván ez, hogyha ha az észszerűségét vizsgálja az ember, és nyilván Orbán Balázs arra gondol, hogy felesleges egy orosz hadsereg ellen bármilyen, ő azt gondolja, bármilyen ellenállás, mert úgyis az orosz medve győz. Ha onnan az ő álláspontját onnan nézed, akkor nyilván ez abban a szempontból fasság, hogy ilyet mer mondani egy politikus, akinek ebben az esetben ízzik vérig, az utolsó véréig a hazáját kéne védenie, bárki ellen, aki megtámad, lehet az orosz medve, vagy az amerikai sas, vagy a bárki, aki sokkal erősebb, mint mi. Tehát nyilván ez egy, nem is hiába az, hogy az elmúlt 24 óra arról szólt, hogy mindenki megpróbálta megmagyarázni Orbán Balázsnak a nyilatkozatát, még Orbán Viktor is.
Hát ő egyszerűen csak azt mondta, hogy hiba.
Így van.
Szerinted ez sem zsinór? Jó, ezt majd a következő műsorban megbeszélem a vendégeimmel. Záró kérdés, hogyha már Orbán Viktorhoz eljutottunk, akkor ezt muszáj megkérdezzem tőled. Nyilván eljutott hozzád is annak a TikTok videónak a híre, amiben szerepeltél Orbán Viktornak a TikTok oldalán.
Hogy?
Nem látod ezt a TikTok videóját Orbánnak?
Hogy én szerepeltem az Orbán Viktornak?
Igen, az van, hogy választani kellett kettő híres.
Ja, dehogy nem. Ja, persze.
Ezt nem... Azaria helyében választott, tehát, azt, tehát amikor az volt a kérdés, hogy Azaria vagy Majka, akkor azt mondta, hogy Majka. Viszont amikor az volt a kérdés, hogy halott pénz vagy Majka, akkor ott már a halott pénzt választotta.
De azt hiszem, ott Ákos volt, aki a csúcson végezte, nem? Cseh Tamás, igen. De Ákos nagyon nehéz volt onnan letaszítani.
Igen, sem az Abbának nem sikerült. Nem tudom, ki volt még, akivel párba állították.
Fogalmas, nem emlékszem. Igen, aztán azt hittem, hogy van másik videóban voltam benne, de nem. Hát ezt láttam. Hát most erre mit tudok mondani?
De nem tudom, ez ilyen, nem tudom, nevetsz ezen egyet, vagy nem tudom, átküldik a haverok, akkor röhögtök rajta, gondolkozol a válasz videóban, küldesz egy SMS-t Orbánnak, hogy köszi, elnök úr.
Hogy a faszba tudnék Orbánnak SMS-t küldeni?
Hát így a Szijjártótól elkérheted a számát, gondolom.
Elképesztő.
Nem mond már, hogy nem tudnád megszerezni Orbán Viktor számát.
Nem hiszem, hogy meg tudnám egyébként, de nem is akarom. Még a tiédet se tudom, Marci. 4 éve ide járok is a szerkesztőt, de kommunikálok, bazd meg.
Én is adom neked, hogyha kéred, jó?
Ugyanezt mondtad a múltkor, és egy csávónak írogattam, amikor volt valami nagyon jó megérés a Partizán, és írtam a kollégádnak, hogy Marcika, ez nagyon jó, és izé, és
satra, satra. Mert összekevertél a szerkesztő az én számot, te fél évig úgy levelezted.
Hát ugye a tiédet nem tudtam. Megérdezted, hogy adod,
és... Azt hogy én vagyok.
Hát ez óriási. Eszem ágában nincs Orbán Viktornak üzenetet küldeni, a Szijjártónak se. Senkinek nincs a politikából SMS-t a másnak szeretnék küldeni. Neked, hogyha például nagyon jó tartalmakat
gyártasz. Ezt meg fogod kapni, rendben, mindenképpen. Jó, de mit gondoltál magáról a videóról?
Már hogy ott van, most ez egy...
Ugye egy ilyen játékban a neved fölmerült.
Én annak is örülök, hogy Orbán Viktor tudta, hogy ki vagyok. A Márki-Zay nem tudta annak idején. Tehát, hogy... Na, annak is örülök, hogy ő azt mondta, hogy Majka.
Ez is előrelépés.
Hát persze, ez már nagyon jó, és ráadásul Azariával szemben, hát gyerekek, hát ott.
Belerendezted a nézeteltéréseteket, vagy volt lehetőségetek beszélni?
Nem, írt nekem aznap még hajnalban egy privát üzenetet, 2 én válaszoltam neki, de aztán nem beszéltünk azóta. Nem, nincs mit rendeznem nekem. Szerintem az ő kifakadása felém, az szerintem nagy jellemrajz vele szemben, úgyhogy én ezt nem is nagyon akarom tovább fújni ezt a lufit. Nem áll nekem szándékomba barátkozni olyan emberrel, aki azt gondolja rólam, amit ő. Eltettem egy kis polcra.
Hú, ez egy súlyos mondat. Ennyire megbántott?
Nagyon. Az nagyon rosszul esett. Ez tagadhatatlanul nagyon rosszul esett.
Ez... De miért, bocsánat, az, hogy nem ért egyet veled egy kérdésben, és ennek nyilvánosan
nem ért velem egyet egy kérdésben? Nem ez volt, mert olvastad, hogy mit írt rólam? Persze. Az intelligenciáról?
Mi az, amit téged ennyire...
Hát olvastad, hogy mit írt az igen. Intelligenciáról, nekem abban nem jutott, és satra. Ez kb. A te ezt mondanád rólam valamikor is valahol, nyilvánosan, mert hogy privátban mondjuk elmegyek, és ti beszéltek a kollégákkal, és azt mondjátok, hogy ez a Majka az elég hülye, és satra, akkor az nem. De hát, hogy azt gondolom, de hogy egy olyan ember felé, akivel te egy normális kapcsolatot ápolsz, és egy normális viszonyod van, és kifelé a média és a közönség felé te ezt nyilatkozod róla, szerintem ahhoz azért kell, hogy legyen egyfajta tudatállapot. Több szempontból is, de hogy azért ott azért kell, hogy valami te azt gondolod, hogy te vagy a...
Nem veszed egy kicsit túl komolyan a szociális média nyilvánosságát?
Hát attól függ, hogy ki mondja, de igen. Még egyszer mondom, te mondanád, biztos rosszul esne.
De nem veszed túl komolyan? Tehát van ekkora jelentőség egy Facebook posztnak?
Ezt nem vagyok biztos, de hát hogyha innen nézzük, akkor nem sok mindennek van jelentősége az, amit kiteszem.
Szíves ember vagy, ugye, Márka?
Nagyon, persze. Rettentően magamra veszem, inkább azt mondom, az igazságtalanságot, azt nagyon-nagyon nehezen viselem el.
Egy Facebook poszt formájában?
Hát persze, hát olyan embertől jön, akit te nem bántottál meg semmiből, sőt, hát az azért, hogy érted?
Hány eléri az embert?
Hogy érted? Hány? Hát engem nem sok, ne haragudj.
Hogy is,
hogyha egy olyan embertől jön, egy olyan embertől jön egy hasbarúgás, akiről mondjuk te csak jót mondasz, és elismered azt, amit ő képvisel és csinál, persze ezt a posztomban is leírtam, hogy azért ez nem egy elvárás felé, hogy ő szeressen engem, de azért az, hogy egy olyan dolgot állít rólad, amit ő állított, most nem idézem itt szó szerint, azért az rosszul esik szerintem. De ez mindenkinek rosszul esne. De azt szerintem, hogy sok ember fejébe felmerült egy kérdéllyel ezzel a dolgokat, hogy ez miért kellett? Miért volt? Annak idején, amikor Toy-Toy-a sztoria volt az Eriának, hát én voltam az egyetlen, aki azt mondtam, hogy mit kétszínűsködtök?
Hát abban te egyetértettél vele, ő meg itt nem értett egyet veled.
Hát oké, de ez egy dolog, de hogy kommunikálod, az meg egy egész más dolog.
Oké.
Szerintem. De minden ezt is félretéve, ez tényleg igazadva, ez tényleg nagyon rosszul esett nekem, de ezzel már túltettem magam szerintem, ez már egy ilyen, ezt már nem akarom, hogy megtörténjen bármi részünkről, bármilyen álláspontrendezés, mert azért azt meg biztosan állíthatom, hogy az elmúlt 22 évenben elértem azt, hogy az én életemben arra van szükség, akire én akarom, hogy szükség legyen, mert nem nagyon függök senki mástól, és erre nagyon büszke vagyok, mert ezt csak magamnak köszönhetem.
Maradjon ez így. Ezt kívánunk sok sikert, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm.
Leginkább azt kívánom mindkettőnknek, hogy legközelebb, amikor jössz már, és remélhetőleg nem 4 év múlva, igen, hanem minél előbb, akkor már úgy gyere, hogy beszélgethetünk esetlegesen a filmedről is.
Jaj, de jó lenne. Köszönöm, Marci.
Jó lenne megnézni.
Nagyon, nagyon jó.
Úgyhogy ahhoz is kívánok sok erőt.
Köszönöm neked. Szépen.
Tedd lehetővé, megcsináld.
Ámen.
Gyere, máskor is, köszönöm szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a beszélgetésem Majoros Péter Majkával. 8 óra, akkor azonnal jövünk vissza, ugyanis egy rendkívüli adással készülünk. Itt lesz velem Magyari Péter, Ruf Bálint és Dúl Szabolcs, akikkel az Orbán Balázs ügyről fogunk majd beszélgetni. Tehát nagyjából egy fél óra múlva jelentkezünk újra. Ennek az adásnak itt most vége van, de mielőtt következne a stáblista, még röviden bemutatjuk azt, hogy az Amerikánó című podcastunkat miért érdemes hallgatnotok, hogyha szeretnétek tájékozódni az amerikai elnökválasztással kapcsolatos legizgalmasabb politikai fejleményekről. Találkozunk fél óra múlva, addig is, ciao. Biggest threat is not global warming, where the ocean's going to rise 1/8 of an inch over the next 400 years, and you'll have more oceanfront property, right? The biggest threat is not that. The biggest threat is nuclear warming. What? If? Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. I can imagine what can be and be unburdened by what has been. No question, the FBI did it. Commissioned by the CIA for Putin.